Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
9 óra után 7 perccel köszöntöm Önöket. A mai műsort Papnánási Gabriella szerkeszti, a hangmester Bényi Csaba. Én pedig már mondom is a mai első óra kínálatát. Pár percig van a kezünkben, de évszázadokig a környezetünkben. Ma indul a műanyagmentes július. A kampány arra ösztönöz, hogy lehetőleg ne, vagy csak kevés plasztikból készült tárgyat használjunk, és minél kevesebb, vagy semennyi egyszerhasználatos kanalat, poharat vagy szatyrot. De mit tehetünk, mivel helyettesíthetjük a műanyag tárgyakat, és valójában milyen problémát okoznak ezek az eszközök?
Több száz év, illetve több ezer év van megállapítva a műanyagoknak az elbomlására, és ez az elbomlás ezeknek erről szól, hogy ezek a hosszú szénláncok szépen aprózódnak, egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be a, nem csak a mi szervezetünkbe, hanem mindenütt ott van lassan.
Ma van a Magyar Egészségügy napja. Hétvégén közel 500 frissen végzett orvostanhallgatót avatnak a Semmelweis Egyetemen. Hogyan tekintenek ma a betegek a fiatal orvosokra, és milyen az orvosi szakma tisztelete a mesterséges intelligencia korában?
Az empátiát nem tudja kiváltani. Ha befektetnek valakit kép alá, az egyáltalán nem ugyanaz, és ez mindenki megtapasztalja és megérzi, ha beteg, hogy szeretne egy olyan emberrel találkozni, aki megérinti, aki megérti, és aki megvizsgálja.
Fél tíztől tehát erről is beszélgetünk. Kíváncsi vagyok az Önök véleményére is. 0630 9666 az SMS számunk, és Viberen is megtalálnak minket, ha a Kossuth Rádióra keresnek. Ha átgondoljuk egy teljesen átlagos napunkat, rájövünk, hogy rengeteg műanyag fordul meg a kezünkben, és vesz körül minket a környezetünkben. Ezek között van, ami tartósabban elkísér minket, de a legtöbbtől perceken belül búcsút is veszünk. Ezt felismerve bizony lehetetlennek tűnik egy egész hónapon keresztül műanyagmentesen élni. De a műanyagmentes július kampány pont erre kér. Az akció 2011 óta létezik, és évről évre egyre népszerűbb. Tavaly világszerte 174 millióan vettek részt benne. Megtanít arra, hogy fontos a környezetvédelme és a fenntarthatóság. Kis lépésekben fokozatosan haladva tudunk változtatni életvitelünkön és fogyasztási szokásainkon. Pilisi Csenge riportja.
Hoztunk egy szemetel zacskót is, amiben lehet gyűjteni. Hát itt már azért van, félig tele van, tehát palack, meg sörös doboz.
Gyűjtögetjük a nádosból, azért néha lábújhegyre kell állni a kenú végébe, és úgy tudjuk csak elérni hosszú botokkal, meg különböző módszerekkel a szemetet, de igyekszünk úgy befejezni ezt a túrát, hogy amerre jártunk, ott nem maradjon semmi személy.
Így gyűjtik a petkalózok a műanyagokat a Tiszatavon. A petkupa a szemétszedés mellett az újrahasznosítást is népszerűsíti, mondja Hangó Gergely környezetvédelmi mérnök.
Talán a legszembeötlőbb az ugye a petpalack, mellette a különböző műanyag csomagoló anyagok, zacskók, zsákok, nagyon sok a olajos flakon, ami ugye kvázi veszélyes hulladék, tehát a legtöbb flakonból már kimosódott az összes olaj a nyomás hatására, ugye ez sem tesz jót az élővizeknek. Nagyon sok a hungarocell, polisztirol, tehát az ilyen szigetelő anyag, ami pedig egy éven belül elkezd már morzsálódni, és az bekerül az avarba, a földbe, a talajba, komoly problémákat okoz.
Akkor szükség van önkéntesek munkájára.
Ugye nem csak összeszedjük, hanem utána szétválogatjuk a hulladékot. Körülbelül a 70%-a az még alkalmas a későbbi felhasználásra. Ugye a műanyagok egy részéből mi magunk csináljuk a lebegő kikötőket, illetve kísérletezünk további termékekkel.
Van olyan műanyag, ami csak évszázadok múlva bomlik le, mondja Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke.
3000 vegyületet használnak, legalább 900 féle műanyaghoz. Több százról bebizonyították már, hogy az egészségre közvetlenül ártalmas, és minden konzerv belseje, minden ilyen műanyag csomagolásnak a belseje például egy BPA-val van bevonva, és megveszük a BPA-mentes kulacsot, és abból isszuk a vizet, és örülünk, hogy abban nincs, de minden másban meg ott van. És bizonyítottan magzat károsító hatása van, szívre, rákkeltő, a hormonháztartásunkat felborítja. Folyamatosan szennyeznek bennünket, amit az erdőben illegálisan alakunk rá, ott meg a következő nagy probléma az aprózódás, a mikroműanyag. Azt is most már mindenbe ki lehet mutatni, az emberi szervezettől az északi sarkon keresztül mindenütt van már mikroműanyag. műanyag is ugye egyre nagyobb mennyiségben.
Ami belemosódik a talajba és a vizeinkbe is?
Igen, tehát ez a baj, nagyon-nagyon lassan bomlanak a műanyagok, több száz év, illetve több ezer év van megállapítva a műanyagoknak az elbomlására, és ez az elbomlás, ez akkor erről szól, hogy ezek a hosszú szénláncok szépen aprózódnak, egyre kisebb darabok lesznek, és lassan sejtszinten épülnek be a, nem csak a mi szervezetünkben, hanem a tengervízi, édesvízi halak, az összes gerinces gerinctalán, tehát mindenütt ott van lassan.
Erre hívja fel a figyelmet a műanyagmentes július. Hogyan változtasson kis lépésekben, fokozatosan haladva a fogyasztási szokásainkon?
Kulacsokat próbálunk újra használni, például, hogyha forrásvízért megyünk, akkor próbáljuk azokat a műanyagpalackokat újra használni. Éttermekbe elvitelni, próbálunk nem műanyagevő eszközöket kérni, műanyagporrakat nem használunk, inkább ezt az újrahasználatos, BPA-mentes kulacsokat.
Ha itt bemegyünk, azért például a PKR-nál már papír van, tehát ők tesznek azért, hogy komolyan vegyék. Itt a műanyag kis zacskókat, azt én nem szeretem, mert van, hozzuk magunkkal. Hogy lehet átadni, az egy nehéz kérdés, mert gondolkodásbeli különbséget kell majd áthidalni, meg fizikai értelemben az, hogy például maradva a szemetes zsáknál, hogy azt mivel lehet kiváltani. De erre most még nincs ötletem.
Eger, talán legökotudatosabb és környezetbarát kávézójában vagyunk Varga Dorottya tulajdonossal. Mennyire álltak át teljesen a műanyagmentes életre?
Mi a csomagoláshoz már nem használunk műanyagot. Papírtasakokat használunk, illetve ilyen cukornádból készült csomagolókat a szendvicsekhez, vagy az elviteles ételekhez. Kávé és elvitelhez papírpoharaink vannak, illetve vannak többször használatos termékek is. Nem magával a műanyaggal, hanem az egyszer használatossággal van a probléma, tehát arra próbáljuk ösztönözni mi is a vendégeinket, hogy mondjuk egy műanyag flakonban is visz el vizet, akkor azt hozza vissza és újra töltjük neki. Így próbáljuk azt ösztönözni, hogy ne dobják el a műanyag csomagolóanyagot sem.
Ez a pohár, amit itt tart a kezében, ez szintén papír, vagy ez miből van?
Nem, ennek is vannak műanyag alkatrészei is, amik újra hasznosítottak már, illetve ezt azért akartam megmutatni, mert kávézat felhasználásával készül. Ez egy elviteles kávépohár, amit ugye a sajátjának tudhat a vendég, és ezt hozza viszi, mi ebbe nagyon szívesen kiszolgáljuk neki a kávét. Szerintem nem lesz nehéz az átállás. A fogyasztók nagy része már most is tudatos, és visz magával mondjuk szatyrot. Azt is megszokták már a vásárlók, hogy a csomagolóanyagért mindenhol fizetni kell, függetlenül attól, hogy az újrahasznosítható, vagy műanyag. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez csak egy szemléletbeli különbség.
Pilisi Csenge összeállítását hallhatták, a stúdióban pedig köszöntöm dr. Bordós Gábort, a Eurofins mikroműanyag vizsgáló laboratórium szakértőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Elhangzott egy olyan mondat ebben a felvezetőben, hogy nem magával a műanyaggal, hanem az egyszer használatos eszközökkel van probléma. Egyetért ezzel az állítással?
Azzal mindenképpen egyetértek, hogy nem, a műanyagokat nem jó vagy rosszként kell kezelni, ezeknek az anyagoknak van sok előnyös tulajdonsága, illetve nagyon kell arra figyelni, hogy hogy használjuk föl ezeket az anyagokat. Van egy pár kedvenc példám, hogyha megengedi, akkor egyet-kettőt elmondok. Tehát, hogyha belegondolunk az egészségügybe, ott bizony nagyon sok egyszer használatos műanyagot használunk, de valamilyen szinten ugye ez szükséges a jelenlegi életminőségünk fenntartásához, a megnövekedett élettartamunknak az eléréséhez. Ugyanakkor vannak olyan, szintén olyan alkalmazások, amikor környezeti hasznot termelnek, hajtanak nekünk a műanyagok. Például gondoljunk itt a polisztirol hőszigetelésre. Nagyon jó, hogyha beborítjuk a házunkat több 10 cm hungarocellel, hiszen akkor akár ezeket a nyári kánikulákat könnyebben átvészelhetjük. Ugyanakkor gondoljunk bele, hogy amikor ezeket felhelyezik, akkor hogy vágják ezeket, milyen nyári hóesés keletkezik ilyenkor.
Nagyon nehéz összeszedni.
És mi lesz akkor, amikor ezeket az épületeket bontjuk majdnem?
Akkor is millió darab szanaszéjjel keveredik, és ha jól tudom, veszélyes hulladéknak számít, tehát nem is lehet simán belhelyezni a tárolóba.
Persze, hiszen itt ugye egy rétegrend is van, tehát megint csak arról beszélünk, hogy kevert anyag az, amit utána hasznosítani kellene.
Igen, de most pont itt a felkonfom kapcsán én is elkezdtem gondolkodni, hogy mi vesz körbe, ami műanyag. Mondjuk már a reggeli fogmosásnál és a fogkefe törzsre lényegében véve műanyagból készült. De hogyha sokáig használom, hosszú éveken keresztül, akkor elvileg azzal nincsen probléma, illetve akkor oldódik-e ki belőle például mikroműanyag használatról használatra, hiszen ugye mindig víz éri, fogkrém éri, aminek azért szintén lehet egy ilyen talán kisé maró hatása, pont ezeken gondolkodtam, vagy a tollak ezenben, ez is műanyag borítású.
Hát ahogy elhangzott itt az előttünk szólók interjújában, nem azzal van a probléma, hogy műanyag termékeket használunk, hanem azzal, hogy ezek milyen gyorsan válnak hulladékká. Tehát itt több egyszer használatos példát is hallottunk, és fontos az, hogy megkülönböztessük, hogy most kémiai kockázatról beszélünk, a műanyagokból kioldódó esetleges adalékanyagokról, amelyeknek a vizsgálatával egyébként a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. Is dolgozik, hiszen mi nem csak egy mikroműanyag vizsgáló laboratórium vagyunk, hanem különböző kémiai szennyezőket, környezetvizsgálatokat végző laboratórium, illetve hogyha a műanyagnak, magának az anyagnak az aprózódásáról beszéltünk, ami szintén elhangzott helyesen az egyik interjúban, akkor meg fizikai részecskékről beszélünk.
Tehát, hogyha ez a toll, vagy az a fogkefe, amivel reggel fogat mostan, sokáig használatban van, akkor nincs vele probléma, és nem oldódik ki belőle mikroműanyag, onnantól válik problémássá a műanyagok használata, hogyha nagyon rövid ideig használom, és hulladék keletkezik belőle.
Ez azért ennél egy kicsit árnyaltabb, tehát nem mindegy, hogy milyen az anyag, jó minőségű, milyen adalékanyagokkal gyártották. Nyilván a használat során, ha vannak benne olyan kémiai adalékok, azok kioldódhatnak, és esetleg kockázatot jelenthetnek a szervezetünkre, de ugye itt általában élelmiszercsomagolásokra kell gondolni, de ezek azért az Európai Unióban elég jól szabályozottak. A mikroműanyagok azok már pedig mindenképpen keletkezni fognak a használat során, hiszen ahogy beszéltük, itt egy fizikai aprózódásról van szó, ami végbe megy a környezetben is, tehát hogyha környezeti hulladékokról beszélünk, és a fő mikroműanyag forrásokról, akkor inkább ezt kell figyelni, nem azt, hogy a tollat, hogyha megfogom, akkor hány mikrométer méretű részecske kopik rá az ujjamra közben, vagy sem.
Akkor mik a fő bűnösök?
Ez egy sokkal kisebb expozíció. Fő bűnösök azok az elsődleges mikroműanyagok, hiszen ilyenek is vannak, amiket eleve ilyen méretűre gyártanak.
Például?
És alkalmaznak például kozmetikumokban, korábban például fogkrémekben is voltak ilyenek. Jó hír az, hogy ezt szabályozza az Európai Unió, úgyhogy ezeket szépen fokozatosan kivezetik a piacról. És
kozmetikumban
nem lehet...
milyen formában van benne?
Ilyen kis hámlasztó, kis dörzsibogyok
formájában. Tehát mondjuk egy arcradírban, amik például, benne vannak, azok igen. A kis apró kis szemcsék,
lehetnek akár.
Nem feltétlen az,
nem
de lehet.
Nem feltétlen az. Nyilván ezekre most egyre több természetes, vagy legalábbis nem műanyag alapú alternatívát keres az ipar, hiszen ezt az Európai Unió szabályozni fogja. A másik fő forrás az a nagyobb méretű környezetbe kerülő műanyag hulladékoknak a fizikai aprózódása. Itt elhangzott az, hogy a műanyagok hány év alatt, hány száz év alatt bomlanak le. Nagyon fontos az, hogy nem bomlanak le, nem történik meg ezeknek a biológiai átalakulása. Itt egy fizikai aprózódásról van szó, amit például az UV-sugárzás elősegített. Hogyha hagyott már valaki kint a napon a teraszon műanyag ülőgarnitúrát egy pár évre, akkor előbb-utóbb valószínűleg tapasztalja, hogy a felületének az integritása az csökken, elkezd morzsálódni, aprózódni.
Tudni egy példát mondani ebbe a kategóriába? Nekem most hirtelen az jutott eszembe, hogy amikor a gyerekeket viszem sportra, vagy sportpályára, foci edzésre, akkor szana széjjel van a pálya körül, ilyen
igen.
Apró kis fekete, mint a granulátum.
Így van, azok gumigranulátumok. És az jó hír, hogy azt is szabályozni fogja ez az Európai Uniós rendelet a következő pár évben.
Tehát ez is ebbe a kategóriába tartozik.
Igen, igen.
Mondjon még példákat erre, amire nem is gondolnánk, de problémát okoz, és pont így a mindennapi használat során. És most...
Nem tudjuk ugye, hogy mi mekkora problémát okoz ez a nagy kihívás még a mikroműanyagok területén, de ami nagyon fontos, hogy nagyon sok műszálas ruhát hordunk, vagy kevert szálas ruhát hordunk, és ez még önmagában nem lenne probléma, de azzal lehet probléma viszont, hogy itt is milyen mértékben nő a fast fashion miatt a ruhafogyasztásunk. Hányszor hordunk egy ruhadarabot, mennyi idő alatt unjuk meg, dobjuk ki, nem biztos, hogy azt utána second handben valaki használja, mert hogy egyszerűen olyan mennyiségű ruhahulladék keletkezhet, hogy nem biztos, hogy arra van igény másodlagos.
Igen, akkor is akkor itt visszakanyarodunk ahhoz, hogy nem feltétlen magával az anyaggal van probléma, hanem hogy mennyit veszünk belőle, és azt milyen gyorsan cseréljük le. De azért, hogyha a ruhákról beszélünk, és a műszáros ruhákról, ezekről az anyagokról, akkor ezekből a mosás során oldódnak ki a mikroműanyag részecskék?
Természetesen minden olyan fizikai behatás során, amit elképzelünk, ahogy a mosógép forgatja a hordás közben, is nyilván apró szálak töredezhetnek le a
ugyanez a helyzet a mikroszálas törlőkendővel is, nem?
Természetesen az is egy műanyag textília, igen.
Ami műanyag textília, műszáros textília.
Meg lehet ezeknek is a helye, megfelelő alkalmazás a technikai ruházatban, csak ne cseréljük mondjuk évente.
És ne gondoljuk azt, hogy ezeket látjuk, igaz? Talán ez is fontos, hiszen mondjuk pont a Hungarocell példáját említette a legelején, ott látjuk ezeket a kis golyókat, a focipálya gumiját szintén látjuk, de ne gondoljuk azt, hogy attól még mert nem látjuk, nincsenek ott.
Így van, viszont azért érdemes néha, amikor az ablakon besüt a fény, és látjuk a port a szobánkban, elgondolkozni, hogy valójában mi minden is lehet benne abban a porban.
Így, hogy ön ezt kutatja, ugye dr. Bordós Gáborral beszélgetek, a Eurofins mikroműanyagvizsgáló laboratórium szakértőjével. Ön változtatotta a mindennapi szokásain?
Ezzel a témával nem csak egyedül foglalkozom, szerencsére van mögöttünk egy csapat, illetve Magyarországon sok egyetemmel is kapcsolatban állunk. Nyilván ez egy nemzetközi viszonylatban is forró téma, és hát ez együtt jár azzal szerintem, hogy az ember az életmódjában is valamilyen szinten tudatos. Nem mondom, hogy nincsen műszálas ruhám például, mert van egy-két technikai pólom, vagy nyilván kabátom.
Ami sporthoz alkalmas.
De igen, ezt de alapvetően törekszem a természetes anyagú ruhák használatára. Nagyon fontosnak tartom a csomagolóanyagokra való odafigyelést. Mit használunk? Vigyünk saját zsákot a pékáruhoz, hogyha lehet, akkor zöldségeket se csomagolva vásárolunk. Azonban még a legjobb szándékkal is az a helyzet, hogyha bemegyünk egy bevásárlást megcsinálni az üzletbe, akkor rengeteg olyan termék van, amit nem tudunk csomagolás nélkül megvenni. És tudom, vannak csomagolásmentes boltok, de nem biztos, hogy környezettudatosabb azért 10-20 kilométereket utazni, hogy ide eljussunk.
Igen, ezt mérlegre kell tenni, hogy ha már annyit megyek, akkor megdől az egész elméletem. 0630 9666 az SMS számunk. Bocsánat, írja egy hallgató, nem mi kértük ezt a rengeteg PET palackot, plédobozt, zacskót, ezek nélkül kiválóan meglennénk, az én gyerek és fiatal koromban ezek nem is léteztek.
Hát ez egy nagyon jó felvetés, én is sokszor boncolgatom, hogy ez kinek a felelőssége, vajon a gyártóknak a felelőssége, vagy a fogyasztóknak a felelőssége, de szerintem ezt nem lehet teljesen elválasztani, tehát hogy olyat nem fognak gyártani, amire nincs kereslet.
Igen, ahogy ön is mondta, ugye mondjuk paprikán gondolkozom, a boltban van olyan, ami nincs bezacskózva, és gyakori az, hogy mondjuk akár kaliforniai paprikából három szint egybe csomagolnak bele, és már akkor kap egy ilyen plusz réteget, ami nyilvánvalóan műanyag, utána az aprózódhat, mikroműanyag lesz belőle, és így tovább, és így tovább. Tehát ha minden fogyasztó azt mondja, hogy ő nem fogja megvenni ezt a hármast becsomagolva, hanem külön-külön mondjuk visz egy kis vászontáskát, és abba teszi bele a másik paprikát, a másik polcról veszi le, akkor valószínű, a gyártó azt fogja mondani, hogy hát ha erre nincs igény, akkor ő nem fogja így csomagolni.
Igen, de sajnos azt teszem észre, hogy valahogy így vagyunk húzalozva. Tehát a legjobban úgy lehet nem vásárolni, hogyha nem megyünk el a boltba. Viszont hogyha elmegyünk, akkor nagyon tudatosnak kell lenni, hogy ne ragadjon el minket az impulzus. Nyilván van, aki erre fogékonyabb, van, aki kevésbé fogékonyabb, de tényleg olyan, hogyha élelmiszerről, ha non-foodról beszélünk, akkor is olyan csomagolásban, olyan megjelenítésben tudják ezt tálalni, hogy elgondolkozik az ember. Hát pont egy ilyen 28. műanyag kacatra még szükségem van otthon ahhoz, hogy jobb legyen az életem, aztán valójában meg rájön, hogy ezt már 2 éve nem vettem elő.
Nézzük egy kicsit végig, hogy mi a műanyag útja. Itt szó esett az illegális hulladéklerakásról, nyilván ez egy óriási probléma, mert pont ilyen kietlen erdei területen történik, ott talán még így a bomlás is fölgyorsulhat, nem tudom, csak feltételezem, és van a másik útja, módja hulladékkezelésnek, ami ugye a legális útja. arról is szó esett, hogy folyókból nagyon-nagyon sok petpalackot halásznak ki, ugye a petkalózók gyakran egyébben többször is bizonyos folyószakaszokat, tószakaszokat tisztítanak meg. Tehát mi a műanyag útja, ami a legveszélyesebb és leginkább káros a természetre nézve?
Nyilvánvalóan, hogyha kontrollálatlanul jut a környezetbe műanyag, vagy bármilyen egyéb hulladék, az az, ami az igazi kockázatot jelenti. Tehát, hogyha a jelenlegi technológiánkba bevisszük ezeket a hulladékáramokat, nyilván ott is vannak prioritások, hogy mondjuk kerüljük a lerakást, és legalább egy termikus hasznosítás, konyha nyelven mondva égetés megtörténik, amikor a hulladékban rejlő energiát legalább felszabadítjuk, és azt újra használjuk, az elvárható. Tehát itt is vannak különböző szintek. Ugye utána annál még jobb, hogyha anyagában újra hasznosítjuk, tehát a műanyagból legalább valamilyen műanyag termék lesz, és amit elhangzott a vendéglátóhelyen, a legjobb az újra használat, hogyha abban a formában használjuk újra a terméket, amiben ezt legyártották.
0639666, ugye az SMS számunk, egy hallgató érdeklődik, hogyha hálózati ivóvíznél műanyag a csővezeték, akkor az nem árt-e? Abban az esetben nem kerül-e mikroműanyag a vízbe?
Magyarországon abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a legtöbb településen kiváló minőségű a hálózati ivóvíz. Valóban fölmerül a mikroműanyagoknak a kérdése egyre többször, hiszen erre is körvonalazódik egy Európai Uniós szabályozás, viszont ez az Európai Uniós szabályozás sokkal inkább a fogyasztóknak a fogyasztói igényeknek a kielégítését szolgálja, mert hogy felmerülnek ezek a kérdések a fogyasztók részéről, hogy van-e mikroműanyag az ivóvízünkben, mint sem, hogy a tényleges humán egészségügyi kockázatot jelentő tehát a mikroműanyagok az ivóvízben vélhetően jelenlegi tudásunk szerint nem jelentenek tényleges kockázatot. Nagyon fontos még ez azt hozzátenni, hogy az ivóvíz egyik leggyakrabban ellenőrzött élelmiszerünk, tehát én is, ha tehetem, csapvizet iszok, hogyha van rá lehetőség, akkor erre biztatok mindenkit.
Igen, de hogyha ez a tendencia folytatódik, és egyre több műanyagot használunk, egyre több kerül akár illegális lerakásba, vagy a folyókba, akkor egy idő után gondolom mélyebbre mennek ezek a rétegek, a műanyag, a mikroműanyag rétegek.
Azért itt sok esetben olyan felszín alatti vízadó rétegekről beszélünk, amik nem elérhetők a mikroműanyagok számára. Én egyelőre ettől nem tartanék, de visszafordítani már nem tudjuk a múltat, tehát az eddig megtermelt műanyag hulladékokat nem fogjuk hirtelen semmissé tenni, illetve a tendenciát, a növekvő műanyag termelés tendenciát sem úgy tűnik, hogy vissza tudjuk fordítani. Sajnos az ember ilyen a kényelméből nehezen ad le.
Műanyagmentes július kezdődött, tehát a mai napon mindenki tegyen egy vállalást, hogy hogyan ad lejjebb a műanyag használatból, akár ne vásároljanak műszálas ruhát, vagy mindig legyen önöknél kulacs, de gondolkozhatnak egyéb alternatívákon is. Én köszönöm szépen, hogy eljött dr. Bordós Gábort, a Eurofins mikroműanyagvizsgáló laboratórium szakértőjét hallották.
Köszönöm szépen.
Közben pedig 9:30 lett, úgyhogy mi most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton, Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. A szélzivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra készítette, Krónikával 10 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Július 1-e Semmelweis nap, a hétvégén pedig már kézbe is kapják diplomájukat a frissen végzett orvosok. De vajon hogyan lehet ma helytállni pályakezdőként egy olyan világban, ahol a mesterséges intelligencia, a ChatGPT a betegek tájékozódását és az orvos-beteg viszonyt is alaposan átformálja? Hogyan követték le ezt a hatalmas változást az egyetemi évek alatt, és miért vált kulcskérdéssé a gyakorlatorientált képzés? A témáról Messzesán György beszélgetett dr. Nyirádi Péter professzorral, a Semmelweis Egyetem általános orvostudományi karának dékánjával.
Az új orvosokkal kapcsolatban milyen meglátásaik vannak, milyen várakozásaik?
Az orvosoltása az általános orvostudományi karnak az egyik legnagyobb eseménye természetesen. Beérik a gyümölcs, 6 év alatt kiderül, hogy milyen orvosok lesznek, mondhatnánk ezt a kérdést. És az orvosképzésnek az a lényege, hogy a megrendelőnk számunkra az a kórházak és klinikák, akik szeretnének minél több alaptudással, minél több gyakorlati képességgel felvértezett olyan orvosokat, fiatal orvosokat kapni, akik alkalmassá válnak szinte az első naptól a munka elvégzésére. Alapvetően a fiatal orvosok megítélése attól függ, hogy mit tudnak, és mégis hogy állnak a páciensek, illetve a kollégáik elé, illetve hogyan tudnak alkalmazkodni a körülményekhez. Szoktam mondani, hogy amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hogy a szakmai megítélése általánosságban elmondható, és ez nem csak Magyarországon, hanem sokfele járni, illetve sok partner egyetemmel, és az ott dolgozókkal, akár dékánokkal, vagy a kollégákkal beszélve nagyon jól Semmelweis Egyetemen végzett hallgatók, illetve a fiatal orvosok szempontjából, tekintettel arra, hogy friss naprakész tudással bocsátjuk őket el. De azért azt tudni kell, hogy ez a naprakész tudás, ez csak rövid ideig tart, tekintettel arra, hogy 2 éven belül az egészségügy, illetve az orvosi rendelkezésre álló ismeret, az megduplázódik. Ezek a hallgatók digitális kompetenciával is rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy ők értenek gyakorlatilag a technika nyelvén, illetve megpróbáltuk megtanítani őket, hogy ezt hogyan alkalmazzák. Az egyedüli hátrány ez a tapasztalat hiánya. Ez a tapasztalat hiánya, ez általánosságban az orvosokra elmondható, hogy a tapasztalat az, ami a legértékesebb. Ezért van az, hogy úgymond, ahogy érik az orvos, gyakorlatilag a tapasztalatát bővíti, ezáltal a kompetenciája és a képessége és a készsége is javul. Ezen kívül fontos az, hogy az idősebb orvosok hogyan viszonyulnak ezen fiatal végzett orvosokhoz. Az Z-generációról tudni kell, hogy az Z-generáció a munkaidőt azt sokkal szigorúbban érzi, sokkal szigorúbban próbálja betartani és betartatni, ők nehezebben bírhatók rá túlórázásra. Én azt szoktam mondani, hogy mint ahogy generációk, kutatók is el szokták mondani, nincs, hogy értékesebb vagy kevésbé értékes, mindenkit a maga helyén kell kezelni, el kell fogadni, hogy ők 8 órában szeretnék ezt megvalósítani, és azt kell értékelni, hogy ők sokkal jobban, koncentráltabban tudnak dolgozni, és mindenféleképpen nem szabad őket negatív előjelekkel megbélyegezni azért, mert ő esetleg feltétlenül nem szeretne még este is dolgozni, hanem meg kell érteni, hogy a család és a szabad ideje neki sokkal szentebb.
Említette itt a generációs sajátosságokat. A most végzett orvos hallgatók 6 évvel ezelőtt kezdték el magát a képzést. Itt 6 év alatt nagyon sokat változott a világ. A képzés is próbálta ezt a nagy változást lekövetni?
Ja, alapvetően az orvoslás az egy rendkívül konzervatív szakma. Tehát azt szoktam mondani a kollégáknak, a saját gyermekeimnek is, amikor jönnek azzal, hogy már más világot élünk, az orvoslásban van, ami volt, van, és úgy is lesz. Itt a beteghez való viszonyulás, itt az elhivatottság, az empátia, a hozzáállás, ez mindenféleképpen nem változik. De amit mondott, változik a világ, és ezáltal változunk mi is, és változnunk kell. A Semmelweis Egyetemen 2 évvel ezelőtt elindult a Curriculum Reform 2.0 program, amely gyakorlatilag egy választ adott arra a kihívásra, amivel a mai hallgatók találkoznak. Amint az elején is említettem, a tudásanyag az bővül, illetve a COVID alatt megtanultuk, hogy mindenre nem tudunk mindenkit felkészíteni. Itt arról van szó, hogy sokkal inkább, amikor mi gyakorlatilag 6 év alatt kiképzünk egy orvost. Mi úgy hívjuk, hogy pluripotens, ezt meg kell magyarázni, ez azt jelenti, hogy ez őse egy szempontjából, hogy abból bármi fejlődhet. Tehát azért mondjuk mi orvosi nyelven, hogy bármi lehet belőle. Lehet belőle adminisztrátor, lehet belőle szakmapolitikus, lehet belőle sebész, idegsebész, vagy belgyógyász, pszichiáter. Tehát ha belegondolunk ennyiféle kompetenciával, nem tudunk mindenkit kiképezni. Mi arra tanítjuk meg, hogy az alapkompetenciák ismeretében felkészüljön arra a változásra, amit őt egész élete során érni fogja. Mi is látjuk, hogy ez a változás ez sokkal rapidabbá vált az elmúlt időben, tehát én sokkal nagyobb értéknek tartom azt, hogy alkalmazkodni tud a kihívásokhoz, és megfelel a kor elvárásának.
Tehát akkor egy szemléletet akarnak átadni az új orvosoknak.
Természetesen a szemlélet az fontos, ugyanakkor az azt kell mondani, hogy ez egy hierarchikusan felépülő képzés. Alapvetően az orvosképzés első 2 éve az a klinikai rendszerre felkészítő alaptudományokból áll. Mint ahogy Mócsai Attila, dékán helyettes szokta mondani, az élettan professzora, ez olyan, mint amikor felhőkarcolóban, amíg egy föltekint, hogy milyen magas, de ezt meg kéne nézni, hogy a föld alatt micsoda rengeteg van, és micsoda mély alap. Ez az alap, amire építjük a préklinikai, a 3. évet, amikor ezen alapokat megpróbáljuk integrálni már a klinikumban, tehát a klinikai szakmákban, és utána a 4., 5. évben végigmegy úgynevezett blokkjelleggel a hallgató, és megtanulja mindegyik szakmában alkalmazni az elméleti tudását, az utolsó évben pedig gyakorlatilag mint egy félkész orvosként bekapcsolódik az alapszakmáknak az orvosi ellátásába.
Az utóbbi pár évben megjelent a mesterséges intelligencia egyre nagyobb körökben, most már bárki szabadon tudja használni, és így felmerül az, hogy most már az orvoslásban is bátran használják, mind betegek, mind akár orvosok részéről. A Semmelweis Egyetem mennyire készült fel erre a korszakra?
Ezt üzenem minden orvost a hallgatónak, és minden orvosnak, hogy a ChatGPT, illetve a mesterséges intelligencia, tehát az orvoslás az, hogy legkevésbé tud gyakorlatilag nélkülözhetetlenné tenni. Miért van mindez? Az orvos továbbra is kulcsszereplő marad az integrálásba, amit ugye mondtam már, az elméleti tudás, a gyakorlati oktatás által megszerzett gyakorlati készség, illetve később ez gyakorlatilag a gyakorlati és az elméleti tapasztalattal ötvözve. Kulcsszereplő lesz abban, hogy a döntést meghúzza. Ez a kulcsszereplő, ez persze azt is jelenti, hogy a felelősséget ő vállalja, de ahogy ezt már említettem, ez kiegészül, ez a döntéshozás a páciens állapotával, a páciens igényeivel és a hozzátartozóknak a véleményével. Tehát ezt az integrálást nem tudja. Ugyanakkor, ami még nagyon-nagyon fontos, az az, hogy az empátiát sem tudja, az interpersonális kapcsolatot nem tudja kiváltani. Nekem egy mesterem, tanítom, Kelemen professzor úr mondta, hogy annélkül egy orvos vizsgálat, hogy az ember úgynevezett fizikálisan ne vizsgálná meg, az nem lehet. A fizikális vizsgálat az kontaktusba hozza az embereket. Ha ez a kontaktus nincs meg, mert már a CT olyan korszerű, mert már az MR vizsgálat, mert már a PET-CT mindent tud, az ultrahangvizsgálat, hogy nem is kell, ez nem igaz. Ha befektetnek valakit gép alá, az egyáltalán nem ugyanaz, és ezt mindenki megtapasztalja és megérzi, ha beteg, hogy szeretne egy olyan emberrel találkozni, aki megérinti, aki megérti, és aki megvizsgálja. Ez a vizsgálat gyakorlatilag lehetőséget biztosít arra, hogy az interpersonális kapcsolat kialakuljon, és az ember azért úgy van összetéve, hogy ha ez jól sikerül, abban az esetben a bizalma az megmarad az orvosban. Furcsa módon a tudás szerepe egy icipicit csökken. Mert a lexikális tudást az a mesterséges intelligencia az kárpótolni vagy átvenni képes. Tehát ez nem az lesz a nagyon nagy értékű, akinek nagyon nagy lexikális tudása van, hanem én azt mondanám, inkább a tapasztalat és az ítélő képesség. Az ítélő képesség, ez egy olyan képesség, amikor a stressz helyzetben döntést kell hozni. És ennek a döntésnek, ennek integrálnia kell minden eddig szerzett tudás és tapasztalatot. Mert nehéz megfogalmazni azt, hogy egy sebész szemében, sebész agyában hogyan integrálódik a tudás. Ugyanakkor talán ez pozitív, a betegeknek a hozzáállása ilyen szempontból tudatosabbá válik, illetve gyakorlatilag sokkal képzettebbé válnak, amelynek nem a rossz oldalát kell nézni, hanem a jó oldalát, hogy sokkal jobban meg lehet beszélni velük valamilyen kérdést, sokkal jobban közösen döntést lehet hozni. Természetesen van olyan, amikor ezek alapján az orvosnak a döntését megkérdezik, de ugyanakkor ezt a problémát is mindenféleképpen kezelni kell tudni. Én összefoglalva, a mesterséges intelligencia óriási segítség, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az emberi tényező az orvostudomány, az egészségtudomány területén az továbbra is magasan marad, illetve én azt gondolom, hogy felértékelődik.
Délelőtt a Kossuth Rádióban.
Most pedig egy korábbi délelőttből ismétlünk meg egy részletet. Egyre többen tapasztalják, hogy még korábban csak az erdőben, ma már a kertben is felbukkannak a kullancsok. Tarnóczi László nógrádi riportja után Horváth Ágnes arról is kérdezte szakértőnket áprilisban, hogy mit tegyünk, ha a kullancsot találunk magunkban, és hogy az oltás mennyire nyújt védelmet.
Fogtam, odaadtam, hogy elég összet ki már.
Mihaller Tibornak, a Zöld út természetjáró egyesület túravezetőjének hátizsákjában sok praktikus dolog található, többek közt ez a kezemben tartott csipesz.
Ez egy kullancs kiszedő csipesz, ez ténylegesen erre szolgál. Hasonló ugyan, mint általában egy női neszeszerbe található kozmetikai csipesz, de vékonyabb, hegyesebb a vége, kifejezetten arra szolgál, hogy közvetlen a bőrbe hatoló felületen, tehát a kullancs fejénél tudjuk megfogni és kitépni az állatot.
Túratársaival gyakran találkozik kullancsal?
Hát elég gyakori. Szinte bárhol találkozhatunk kullancsal. Az az igazság, hogy egy városi játszótértől egészen a sűrű erdőig bárhol előfordulhatnak, tehát a városi embert se védi meg az, hogy én ugyan nem megyek az erdőbe, mert ott kullancsok vannak, sajnos már mindenhol. Úgyhogy gyakori fűben, a bokrok lombjain, de van olyan elmélet is, hogy a szelet vagy a feltörekvő légáramlatot, feláramlót használva magasabbra, akár a fák ágaira is felviteti magát a kullancs, és onnan támad.
Önnek személy szerint volt már kullancsípése? Vagy baráti ismerőtségek körben?
Egyéni rekordom egyszerre 13 darab a hasi vonalon, szépen majdnem vízszintesen elhelyezkedve, és hát igen, 2021-ben egy Lyme kóros esetem is volt, úgyhogy én pontosan tudom, milyen az a kokárda, hogy jelenik meg. Úgyhogy elég komoly antibiotikumos kóra jött, de szerencsére behúztam.
Hú. Mi az, ami a védekezésnek a lehetőségei?
Hát ugye, öltözkedésben, védekezésben azért elég sűrűn hallhatunk, olvashatunk különböző ötleteket. Ugye a leggyakoribb tanácsa hosszú nadrág, a nadrágra tört hosszú szárú zokni. Hát én nekem már megtörtént így, hogy egy gombázás után a dupla zokni alatt a lábujjam hegyében kandikált ki a kullancs, úgyhogy én annyira nem öltözök be egy meleg nyári napon, hogy már magát a természetjáró élményt elvegye a védekezés, illetve a félelem. Általában azt látom, hogy a túratársak is kényelmesebben öltöznek. Meleg nyári napokon én sem öltözöm ilyen hosszú nadrágos hasonlóba, viszont amit nagyon ajánlok, arra alkalmas helyen, pihenés közben át kell vizsgálni a testünket, mint maga a túra közben is. Ajánlott ilyenkor, ha használunk valamilyen rovar, ízeltlábú riasztó szprét, akkor ismét kenjük, ismét fújjuk be magunkat. Nagyon sokszor ezek kombinálva vannak például napvédő krémekkel is, és amint hazaérünk, vagy a szállásra érkezünk, szinte a legelső dolog az legyen, hogy átnézzük magunkat. Ez a legbiztosabb védelem.
És jó a kéznél van ez a csipesz.
Igen, ez jó, vagy egy körömhegy, bármi, amit már szerencsére mindent leírnak, ne kenjük be zsírral, olajjal, bármivel, mert kullancskor visszaötlendezi a bértartalmat, és akkor kapjuk el a fertőzést.
A mi városunk egy völgyben fekszik, erdők közepén futó völgyben. Nagyon sokan túráznak, hál' Istennek a városban.
Dr. Ferkó Attila nagy túrázó, és házi orvosi rendelőjében is megfordulnak sokan túrázók.
A kullancs veszélyre minden évben föl kell hívnom a figyelmüket. A langyos telek és a most hirtelen fölmelegedő idő miatt elárasztottak minket a kullancsok. A hiedelemmel eltérően a kullancs nem a bokrokról kerül testünkre, hanem a fákról potyog ránk. Érdemes minden túra után átnézni a testünket, és ha kullancsot találunk, akkor minél előbb el kell távolítani. Sokféle módszer hallottunk már, csipesszel, óramutatójárással, ellentétben, stb. Egy erőteljes mozdulattal ki kell húzni a kullancs fejét. Még az sem biztos, hogy a feje bennmarad, az nagy baj. A későbbiek során, hogyha fertőzött volt a kullancs, már pedig elég sok kullancs hordozza a borrélia nevezetű fertőző ágenst, akkor egy gyűrű alakú, térképszerű vörös rajzolat alakul ki a csípés körül, akkor mindenképpen menjünk el bőrgyógyászhoz, feltehetőleg antibiotikumot fogadni. Mit okoz a kullancs, és miért kell tőle félni? Egyfelől enkefalitiszt, tehát agyhártya és agyvelő gyulladást okozhat, ez a legveszélyesebb betegség, ami a kullancshoz kötődhet, másfelől a lánykort, ami legalább olyan betegség, ez egy rendszerbetegség, izom, szív és ízületi problémákat okozhat. Na most nagyon fontos, hogy ezt megelőzzük. Mivel tudjuk megelőzni? Oltással. Tehát én az oltást minden egyes túrázónak javaslom, de hát nem csak a túrázóknak kell javaslani, mert a saját kertünkben is ott vannak a kullancsok.
Önöknél is ott vannak a kullancsok, hogyan védekeznek, írják meg nekünk. 0630 9666 az SMS számunk, és egy hallgató küldi is nekünk a tanácsait, azt írja valaki 20-as mobilról. Kullancsok ellen cipőre ráhajtott nadrág, és 10 percenként egy pillantás olyan magasságban a nadrágunkra, amilyen magas fűben, gazban, bokrok között gázolunk. Tapasztalataim alapján az év minden hónapjában télen is fagypont felett a 0 és 4-5 fok közötti hőmérséklet között kullancs található a nadrágon, amit elől-hátul körbe érdemes megnézni rendszeresen a túrázás során. Hát nem tudom, hogy valóban tényleg ennyire körültekintőnek kell-e mindig lenni, de hogy mit tehetünk ilyen helyzetekben, hol, miért érdemes óvatosnak lenni, arról már dr. Földvári Gábor biológust, parazitológust, az Ökológiai Kutatóintézet Evolúciós Tudományi Intézetének munkatársát kérdezem. Jó napot kívánok! Már a téli időszakban is ott lehettek a kullancsok, és aztán most fokozottabb számban? Hol, hogyan számítsunk rá?
Igen, az a nagy helyzet, hogy a kullancsok is ugye nem egy fajt jelentenek Magyarországon, hanem 22-3 faj van Magyarországon is belőlük, és vannak olyan, ez van egy konkrétan olyan faj, ami télen kifejezetten aktív, ezt téli kullancsnak szoktuk hívni, tehát ezzel akár még ilyen 0 fok környéki hőmérsékleten is találkoztunk, sőt havon is előfordulhat, ez a rossz hírem, ami a jó hír, hogy ők nem annyira szeretnek emberből táplálkozni, de előfordulhat. Tehát már vannak leírt esetek, amikor ember csípet, és ilyenkor kórokozót is terjeszthet. Tehát akár még télen is figyelnünk kell arra, hogy kullancs lehet a ruházatunkon. Igen.
Egy nagyon gyakorlatias kérdést tesz fel a hallgató, ugye az iménti összeállításban hallottuk, hogy az tévedés, hogy a fűben vannak a kullancsok, mert hogy a fákról potyognak, és kérdezi a hallgató, hogy a kullancs hogy megy fel a fára.
Jogos a kérdés, nem megy fel a fára, ezt szerettem volna én is helyesbíteni. Az a tévedés, hogy fáról potyonna le a kullancs, erre számos tanulmány és vizsgálat létezik. Ugye az erdőben kiránduló ember a leggyakoribb célpontja a kullancsoknak, és ezért gondolhatjuk azt, hogy a fákról potyog le, de ugye fölöttünk műholdak is vannak, és arról sem potyog le kullancs, mindig az aljnövényzetről érkezik a kullancs, tehát se ugrani, se repülni, se potyanni nem tud. Talajszinten található, ott is bújik el a fagyok elől általában egyébként, amikor pedig gazdát kell, és a közönséges kullancs, ez egy tipikusan egy ilyen gazdakereső viselkedést mutat. Fölmászik a fűszálak végére, esetleg egy ilyen 1-1,5 méter magasságig a bokroknak a leveleire, és ott megkapaszkodva néhány lába, 8 lába van egy kullancsnak, nem rovar, ezt is helyesbíteném, ezek a pókszabásúakhoz közelebbi rokonságban állnak. Tehát megkapaszkodnak néhány lábukkal, és a 2 lábukkal pedig ilyen integető mozgást végeznek, mert ott van a szaglószervük. ez a szaglószer segíti őket, hogy lokalizálják, hol van az állat vagy az ember, és hogyha arra elhalad egy ember a ruházatával, vagy az állat a szőrével, akkor beleakadnak a finom karmok a lába végében, és ezzel tud fölkapaszkodni a gazda állatra, vagy az emberre. És akkor itt kiegészíteném, hogy.
Igen, csak itt közben gondolkodtam, nekem volt például már olyan, hogy a hajamban is, csak nagyon soká vettem észre, pont ezért, mert nem számítottam rá.
Hogyha eléri az ember test, vagy legyen ez akár mondjuk a lábúj végünk, akkor is megtalálhatjuk mondjuk egy fél óra múlva már a hajunkban, tehát ők remekül tudnak mászkálni rajtunk, anélkül, hogy észrevennénk. Ugye nagyon kis súlyuk van, ugye kb. 100 millió éve ők erre edzenek, hogy észrevétlenül tudjanak rajtunk parazitálni, tehát nagyon ügyesen megoldják, nem vesszük észre. És éppen ezért szeretem volna visszatérni, hogy a betűrt zokni, hosszú nadrág, van értelme, de sajnos, hogy elhangzott a bejátszásban is nagyon helyesen, nem 100%-os védelem. Tehát a kullancsok meg fogják találni, akár mondjuk a gallérunknál, a ruha ingújában, azokat a helyeket, ahol a bőrünk már elérhető, és önök ez nem okoz gondot, hogy a ruha és a bőrfelület között közlekedjenek. Éppen ezért az elsődleges hangsúly azonban, hogy vizsgáljuk, figyeljük magunkat, és távolítsuk el, hogyha van kullancs.
Van, aki fokozottan érzékeny a kullancsokra, vagy a gyerekek puha bőrébe könnyebben belekapaszkodnak, vagy ők tényleg az avaros mohás területen ott játszadoznak, és több kullancsot szednek egyszerűen össze.
Mind a kettő egy fontos szempont, tehát valóban a gyerekek kevésbé veszik észre magukon, kevésbé tartják be a higiéniás szabályokat is, és éppen ezért sokat kúsznak, másznak ugye az aljnövényzetben, de az ő bőrük vékonyabb és immunrendszerük még gyengébb, tehát mind a két szempont miatt a gyerekeinket fokozottan kell átvizsgálni egy kirándulás után mindig kullancsokra, és van egyéni különbség is, amire utalt, ez már inkább a kullancsoknak az érzékelésén múlik, ők ugyanis elsősorban kémiai kommunikációval élik az életüket, hogy így mondjam, hogy egymással is, tehát például így találja meg a nőstény a hímet, valamint a gazdaállatokat is, és az embert is így találja meg. Na most, amit ők érzékelnek, az a leheletünkben lévő széndioxid, ammónia, és amit a verejték mirigyeink termelnek, ezek ugye különböző zsírsavak, és ezeknek ugye a kombinációja rajtunk élő baktériumokkal. Most ez egyénileg eltér. Ezért van az, hogy a családon belül is lehet, hogy valakinek a testvérét imádják, a kullancsok, őt magát meg nem. És ez nem azért van, mert mondjuk a vércsoportot megkülönbözteti, vannak ilyen tévhitek is egyébként, nem, a kullancs nem tud vércsoportra analizálni, viszont tudja érzékelni a különbségeket az illatanyagokban, a szaganyagokban, és ez alapján választ magának megfelelő gazdát.
Érdemes például a gyerekeket mindig befújni, akár ha a kertbe kimennek játszani, akkor is kullancsriasztóval?
Ez egy érdekes kérdés. Én magam, mivel ugye biológusként sokat járok kullancsokkal erősen fertőzött helyeken, sőt, én kifejezetten keresem a bajt, hogy így mondjam, tehát én gyűjtöm a kullancsokat.
Hogy valami izgalmas esetet, hogy derítsek fel?
Nem, hát egész egyszerűen azért, mert ugye, hogyha meg akarjuk elpedni egy területen, hogy hány százalékban fertőzöttek mondjuk a boréliát hordozó boréliákkal a kullancsok, akkor össze kell gyűjtenünk a területen lévő kullancsból egy nagyon nagy mennyiséget, a laborban ezt megvizsgáljuk. Most közben, miközben gyűjtünk, akkor közben ránk is jönnek kullancsok, és amikor hallgatókkal jártam egyszer a Margit-szigeten, volt egy hallgató, aki nagyon félt a kullancsoktól, és olyan 10 percenként fújta be magát ilyen repellens szúnyog vagy kullancsriasztó szerre, és a végén az lett, hogy a 10 ember közül benne volt a legtöbb kullancs. És ugye ez megint egy érdekes dolog, egyrészt valószínűleg őt preferálják, szeretik a kullancsok, másrészt pedig megint az a helyzet, hogy nem 100%-os védelmet ad, tehát lehet kapni ugye különböző drogériákban is ezeket a szereket, például a DEET nevű hatóanyag tartalom, hogyha benne van, az valóban bizonyítottan kullancs számára egy távoltartó repellens hatással bír, viszont mondjuk óránként körülbelül fújni kéne belőle, nem tudjuk tökéletesen befedni a testünket vele, tehát akkor sem hagyhatjuk el a legfontosabb védelmi vonalunkat, az pedig a kullancs vizit, vagy a testfelület átnézése. Alaposan javaslom mindig mindenkinek, hogy ugye teljesen mesztelenre vetközve, és például a telefonon lévő LED lámpa az nagyon jól segít, hogy átvizsgáljuk leginkább a családtagokat, vagy a párunkat, gyerekünket, mert ugye akkor tudjunk tényleg alaposan átnézni a testfelületet, bárhol lehet.
Elhangzott a felvezető összeállításban is, hogy két veszélyes fertőzést ismerünk, az egyik, ami a tyártyagyulladást okoz, illetve a Lyme-kór. De milyen betegségek vannak még, amelyekre számítanunk kell, és ezek ellen például melyik ellen van egyáltalán orvosságoltás, és melyik az, ami tényleg nagyon veszélyes?
Ez egy nagyon fontos kérdés, és itt még visszautalnék a bejátszott szövegre. Az oltással kapcsolatban megjegyezném, hogy nagyon helytelenül sokan úgy emlegetik ezt, hogy kullancsoltás. Sajnos nem létezik kullancs ellenoltás, hiszen akkor valószínűleg nem is beszélgetnénk itt a problémáról. Egyetlen egy kórokozó ellen létezik oltás, ez a kullancs által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás vírusa, vagy kullancs encefalitis vírus. Ezt érdemes beadatni valóban, viszont ez csak egy a sok-sok kórokozó közül. A kullancs encefalitis egy potenciálisan halálos betegség, amelyre nincs jó gyógymód, tehát tényleg a vakcina az, ami a legjobb védelmi vonal, és szerencsére nagyon ritka is, ezt is hozzátenném. A másik fontos betegség, ugye a Lyme-kór. Az ezzel lehet meg baktérium által okozott betegség, nincs ellene védőoltás, vannak kutatásokra, lehet, hogy lesz védőoltás hamarosan, de jelenleg nincsen, viszont lehet antibiotikummal jól kezelni. Most a Lyme-kórnál pedig egy nagyon fontos diagnosztikai lépés, hogy az első szimptomát, jelet észrevegye magán az ember, és aztán az orvos is. Ez egy vándorló, növekvő méretű bőrpír, legalább 4-5 cm nagyságú, egy piros folt az ember bőrén. Nem összetéveztem, hogy ilyen 1 cm nagyságú kis helyi gyulladása, mert az csak a kollásnak
a hatása.
Ez konkrétan arrébb vándorol, tehát ezért kapta a nevét, meg is nőhet, akár 1 méteres átmérő is lehet ez a piros elváltozás. Nagyon fontos, hogy ilyenkor ne kezdjük el kenegetni mindenféle helyi gyulladás csökkentőkkel, hanem jussunk el egy infektológus szakorvoshoz, aki a megfelelő dózisban az antibiotikumos kúrával ezt nagyon szépen meg tudja gyógyítani, nem csak a bőrtünetet, hanem a szervezetünkből ki tudja írtani a boréliákat. Ez azért fontos, mert hogyha ez nem történik meg, akkor szövődmények alakulhatnak ki, akár ízületi fájdalmak, akár idegrendszeri tünetek is, tehát nagyon fontos, hogy még időben kezeljék a Lyme-kórt.
Ugye létezik egy kullancs térkép, ez mire jó ez a térkép, és mit látunk rajta?
Hát nagyon sokféle kullancs térkép létezik, ezt rögtön leszögezni, mert mindenféle kullancs térkép az torzítja a valós helyzetet, hiszen nincsen adatunk minden egyes pici zugából az országnak. Mi is például az Ökológiai Kutatóközpontban foglalkozunk azzal, hogy a hazánkban nem őshonos kullancsfajokat megpróbáljuk monitorozni, felfedezni, hogy mikor érkezik be és hány érkezik be ezekből, ezért hoztuk létre a kullancsfigyelő projektet, és a kullancsfigyelő.hu oldalon, illetve a Pragmatik nevű mobil alkalmazás.
Kullancsfigyelő.hu.
Így van, kullancsfigyelő.hu. Ezen keresztül a lakosságot arra kérjük, hogy amennyiben látnak olyan kullancsokat, amelyek nem a szokásos Magyarországon előforduló kinézetet,
hát
viselkedést mutatják,
látom.
Már is mondom, akkor jelentsék nekünk. És amire mi kifejezetten ezt a projektet kiélezzük, ez az úgynevezett hialoma kullancs, ez egy nagyméretű, csíkoslábú és gyorsan futó kullancs, tehát kifejezetten máshogy néz ki, mint egy közönséges kullancs. Ez szabad szemmel látható. Tehát,
igen, mert csodálkozom nagyon, hogy...
Igen, meg lehet, mert ez egy dinnyemag nagyságú kullancs, és a lábai még egyszer akkorák, mint mondjuk egy dinnyemag, tehát viszonylag jól megkülönböztethető tényleg a hazai kullancsfajoktól. Azért nagyon fontos, hogy ezeknek a megfigyelését végezzük, mert olyan kórokozókat tudnak ők behozni az országba, amelyek itt nem őshonosak, vagy nem ismerik az orvosok, illetve nagyon komoly gondokat okozhatnak. Az egyik ilyen kiemelt kórokozó a krími-kongói vérzéses lázvírusa, amelyre nincs vakcina, és nincs specifikus gyógymód.
Emberre veszélyes?
Ez kifejezetten emberre veszélyes, igen. Tehát a gyorsan mozgó, nagyméretű, csíkoslábú kullancsot lát valaki, akkor le lehet fotózni, be lehet hozzánk küldeni a fotót, illetve magát a példányt is megkérjük, hogy rakják el nekünk, mert későbbi molekuláris biológiai vizsgálatokat végzünk, a kórokozókra utaló jeleket keres.
Hogyha valaki azt tapasztalja, hogy már befúrta magát egy kullancs, akár már meg is szívta magát az a kullancs, akkor mit tegyen, mire figyeljen? Ugye említette már, hogy a Lyme-kór esetében van egy vándorló folt, de hogyan távolítsuk el, és mikor kell tényleg orvoshoz fordulni?
A legfontosabb, hogy ne ijedjünk meg, tehát körülbelül olyan, mint egy szúnyogcsípés, szokjunk hozzá, ez része a természetnek.
A sikítás nem segít.
Nem segít a sikítás, nem segít az se, hogyha pánikban nem merünk hozzányúlni, és várunk egy-két napot, amíg majd az orvos állatorvos hatékonyan eltávolítja, nincs szükség szakemberhez, se a szúnyog lecsapásához, se a kullancs eltávolításához. A legjobb, hogy egyébként elhangzott a bejátszásban, és egy hegyes végű csipesz, amelyel a szájszervez legközelebb megragadjuk a kullancs, és egy határozott mozdulattal kihúzzuk. Hogyha esetleg nincs a kirándulásnál nálunk ilyen csipesz, akkor akár körömmel kézzel kiszedhetjük, utána mossunk kezet, fertőtlenítsük le, és más teendő nincs, orvoshoz csak akkor kell fordulni, ha valamiféle tünetet észlelünk, mondjuk a kullancscsípés után egy ilyen jó 10 nappal.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Zenei találkozások a Várkert Bazárban. Élvezd a Danubia zenekar és a Balázs Elemér Group különleges nyári koncertjeit a csillagos ég alatt a Budai Vár tövében. Töltődj fel élményekkel a Várkert Bazárban. Részletek várkertbazár.hu.
Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
10 óra van, jó napot kívánok, én Gécsek Tóth Anikő vagyok, és egészen 11 óráig számítok a figyelmükre. Bárkit szabad-e fényképezni közterületen? És mi történik, ha úgy kerülünk rá egy idegen fotójára, hogy felismerhetőek vagyunk? Mit tehetünk, ha a gyerekünkről kerülnek ki beleegyezésünk nélkül képek a közösségi oldalakra? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk jogi rovatunkban 10:45-től. Fél 11-től pedig arról hallhatnak, hogy min múlik, hogy valaki el tudja elfogadni a testét olyannak, amilyen. Most azonban negyedórás krónika következik. A mikrofonnál Stotta Judit és Néver Igor.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
A hőség miatt csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízmű vállalatánál. 120 településen van harmadfokú vízkorlátozás.
Mától már csak mobillal lehet fizetni a parkolásért Budapesten, a díjak is emelkedtek.
Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hidegfront érkezik északnyugat felől.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök.
Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató elrendelheti egyes település részeken a vízellátás korlátozását. Magyar Péter megköszönte minden magyar állampolgár felelősség teljes hozzáállását a vízhasználathoz, és további együttműködést kért mindenkitől.
Nyomatékosan kérek mindenkit. A következő két napban kizárólag a legszükségesebb célokra használják a vezetékes vizet. Ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót. Halasszanak el minden olyan vízfelhasználást, amely néhány napot várhat. Minden rendelkezésünkre álló eszközt bevetünk, de az alapellátás csak a magyarok összefogásával biztosítható.
A hőség miatt soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál, közölte a Magyar Vízi Közmű Szövetség elnöke.
Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, több településen kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul az alacsony talajvízszint miatt sokan nem a furt kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. A szövetség elnöke szerint az elavult vízhálózat átfogó felújítására lenne szükség, ennek költsége elérné az 1 000 milliárd forintot. Kurdi Viktor hozzátette, az érkező csapadék javíthat a vízellátási problémákon.
Azt kívánom, hogy a most következő hidegfront legalább 10-20 mm csapadékot hozzon minden vízellátórendszer területén. Azt követő 24-48 órán belül, ahol nincsen műszaki probléma, ott a kapacitás adatok víztároló medence szintek helyre fognak állni. A következő hullám, hogyha érkezik, nagyon bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
Itt a krónika.
Oroszország két rakétával és több mint 150 drónnal támadt ukrajnai célpontokat éjszaka.
Az ukrán légvédelem a támadó drónok többségét és az egyik rakétát megsemmisítette. Több csapás azonban célba ért. Legalább 3 civil életét vesztette, többen megsérültek. Lakóépületekben, ipari létesítményekben és más infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek.
Nem szigorodnak az amerikai állampolgárság megadására vonatkozó törvények, miután az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága elutasította Donald Trump elnök erről szóló rendeletét.
A törvényszék ezzel megerősítette, hogy az országban illegálisan vagy ideiglenesen tartózkodó személyektől született gyerekek továbbra is amerikai állampolgárnak számítanak. Donald Trump sajnálatosnak nevezte a döntést és jelezte, nem adja fel, és a kongresszus elé terjeszti az ügyet.
Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk esetén 3 eurós vámot kell fizetni.
Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat közzéteszi a honlapján, de lehet tájékoztatást kérni a 18-19-es NAV infóvonalon is.
A A Republikon Intézet stratégiai igazgatója szerint megválasztása óta a Tisza kormány megkezdte hazánk európai uniós kapcsolatainak helyreállítását, az uniós támogatások hazahozatalát, valamint a szembenézést a rendszerváltás óta eltelt időszakkal. Emellett a Fidesz-KDNP kormány botrányainak bemutatásával is kiemelten foglalkozik.
Virág Andrea a Kossuth Rádióban hozzátette, a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal megalapítása nem Brüsszel elvárás. Azzal nem uniós követelményt teljesítenek, hanem Magyar Péter miniszterelnök korábban kitűzött célját.
Legyen egy olyan nagyon széles jogkörökkel rendelkező hatóság, ami képes arra, hogy kivizsgálja az elmúlt 16 év visszaéléseit, és képes arra, hogy ne csak a múlt visszaéléseit vizsgálja ki, és adott esetben indítson el nyomozásokat, eljárásokat és a többi, hanem a jövőben is elrettentő erejű szerv legyen, ami egy antikorrupciós rendszerben meg tudja akadályozni azt, hogy a politikusoknak eszébe jusson lopni.
Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás mellétei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tarz Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt arra, hogy szembenézzünk a múlttal.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba, KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónok a Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki.
Minden építményt, így a közintézményeket és a magáncégek irodáit is érintheti a kormány hosszú távú felújítási stratégiája. Azonban fontos lenne, hogy a lakóingatlanok kiemelt figyelmet kapjanak, mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban.
A tervvel az a cél, hogy 10 év alatt legalább 100 000 ingatlant korszerűsítsenek. Kói László szerint ennek jelentős gazdasági élénkítő hatása lenne, ugyanakkor nagy lehetőség a gyártóknak és a kivitelezőknek, elsősorban a vidéki, kisebb vállalkozóknak.
Homlokzat, födémszigetelés, nyilászárók cseréje és az épület gépészeti rész, hogy hűtünk, fűtünk, ebbe aztán sokféleség beletartozik, de ez a három terület az, amelyik a legelavultabb, és ha nézzük a 4,3 millió lakóotthont, ami Magyarországon van, ezeknek jelentős többsége rászorulna egy ilyen jellegű felújításra.
Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás.
Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is.
Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak.
Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik.
Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A fizetés alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető, a Budapest Go-ban később lesz elérhető a szolgáltatás. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, még a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés. Is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trolijárat is a belváros és az Őrs vezértere között.
Mától látogatható a Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakítottak ki, ahol egy őslény kiállítási helyet kapott.
Sós Endre, az állatkert főigazgatója, a Biodóm megnyitóján elmondta, hogy a hosszú távú tervek között szerepel az épület egyéb elzárt területeinek megnyitása, valamint az elefántok és a kaliforniai oroszlánfókák átköltöztetése. Az új bemutatóteret a meglévő jegyrendszerben külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött, 2020-ra szerkezetkész állapotba került. A beruházás befejezését azonban finanszírozási problémák akadályozták. A mostani fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
Amit most átadunk, az a szűkös lehetőségek ellenére is egyszer lesz az ország egyik legnagyobb fedett, trópusi növényháza, egy közösségi találkozóhely, élménykomplexum és állatbemutató. Egy olyan tér, ahol a növények önálló értékként vannak jelen, ahol a fény, páratartalom, a víz, a növényzet és az állatok a látogatókkal együtt alakítják a mikroklimát és egy ökoszisztémát alkotnak.
Már a Balatonon is sziesztáznak a turisták, számolt be a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban.
Fekete Tamás elmondta, a klímaváltozás miatt változik a nyaralók napi időbeosztása, és Magyarországon is a mediterrán országokra jellemző sziesta kezd kialakulni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a vendégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a komfortérzetre és az élmény minőségére. Így jellemzően a kora reggeli órákban szerveznek programokat.
Ilyenkor az aktív turisztika iránt érdeklődő embereket láthatjuk nagyon sokokat. Bringázni a Balaton körül, futnak sokan reggelente, vagy éppen lemennek a tóra szapozni vagy szörfözni. Ez az időjárás változás amúgy a szeles sportok kedvezőjének is segített, hiszen a reggeli órákban elég gyakran kellemes szeleket lehet tapasztalni. De természetesen aki nem annyira aktívan akarja eltölteni a nyaralásának a kora reggeli óráját, azok közül sokakat látunk ilyenkor a helyi piacokon is, amikor még elmennek körülnézni, vásárolgatni, és kihasználják a nagy forróság előtti időszakot. Sőt, ugye nagyon sokan a strandolásukat is a kora reggeli órákban kezdik.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópálya határ felé vezető oldalán Bak térségében hídvizsgálati munkát végeznek. A 41-es és a 42-es kilométernél váltakozó sávzárás mellett halad a forgalom, a munkavégzés mögött 3 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópályán Röszke felé, Lajos Mizse térségében a csomópont építés miatt a külső sávot lezárták. A 73-as kilométertől lassulás tapasztalható. A 66-os főúton Szent Balázs térségében egy sertésszállító kamion felborult. A 47-es kilométernél az utat lezárták, aki teheti Dombóvár felé kerüljön. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom a 11-es főúton Szentendre térségében, a 24-es kilométernél 3-4 kilométeres a kocsisor.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
A fővárosban tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbok-Sebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbok-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbót utca két irányú Zsák utca lett. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 3. kerületben a Pusztakúti úton a Mészkő utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőrös irányítással, mert javítják a burkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős enyhülés várható.
Ez volt a Krónika 10-kor, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni a figyelmüket Szlotta Judit és Néveri Igor. Folytatódik a délelőtt Gécsek Tóth Enikővel. Viszont hallásra!
Műsor ajánlott.
Tiszta sport. Daum kosárlabda világbajnokság Körmenden.
Ez most az argentin-török meccsnek a fináléja, ugye?
Igen, igen, az utolsó negyednek az utolsó percével vagyunk. Hát világszínvonalat láthatunk. Az argentin csapat rendkívül taktikus, rendkívül fegyelmezett, rendkívül jól dobnak a srácok.
Labdapattogás, sípszó, dübörgő biztatás. A körmendi sportcsarnokban nemzetközi kosaras csapatok mérkőztek. Mint egy hagyományos tornán, de mégsem teljesen ugyanúgy. A világbajnokságon résztvevő sportolók valamennyien Down-szindrómával élnek.
Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
30. Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny. Kortárs művek, ősbemutatók csendülnek fel a Laudícia Gyermekkar, a Kodály Kórus Debrecen és a Kodály Filharmonikusok előadásában. Élőben július 3-án 19 órakor és július 5-én 15 óra 6 perckor a Bartók Rádióban.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Nyár, strand, boldogság és persze jogi kérdések, hiszen szerda van. A tavaly nyári képeket átlapozva vannak-e idegenek a családi vagy baráti fotóikon? Figyelnek-e arra, hogy ismeretlenek ne legyenek rajta, ha kattintanak? Mit tehetünk, ha mi vagy a gyerekeink felkerülnek mások képeire, mert éppen a háttérben labdáznak vagy napoznak? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a mai jogi rovatunkban, de előtte hallgassák meg Bátori Gyöngyvér riportját.
Sokszor előfordul, hogy a strandokon sokan szelfiznek, fotóznak. Mennyire zavaró az, hogyha valaki a környezetünkbe fotóz, és esetleg rajta vagyunk mi is a fényképen?
Attól függ, tehát ha valaki ott a közelembe, és én közelről látszom a háttérbe, akkor nagyon zavarna, de nyilván, hogyha nem vagyok felismerhető rajta, akkor különösebben nem izgat, de az bántana, hogyha nem tudom, egészen közel valaki úgy fényképez, hogy én is rajta vagyok a képen. Nem fogok neki szólni, de akkor valószínűleg felállok, és kimegyek a képből, ha lehet.
Engem nagyon zavar. Nem csak az zavar, hogy állandóan azt látom, hogy a mobilokkal pásztáznak jobbra-balra. Én még a saját családomtól se szeretem azt, hogy engem akkor fényképeznek, amikor én nem veszem észre. Úgyhogy mindenkinek a magán ügye, és mindenki akkor fényképezkedjen, amikor ő neki tetszik. Úgyhogy egyáltalán nem tartom helyesnek. Mindenki a mobillal jár, és akkor azt se tudjuk, hogy most kifényképezd engem, meg mi lesz belőle a végén.
A legtöbben nem szeretik, ha a tudtukon kívül felvétel készül róluk, főként nem lenge öltözékben vagy épp fürdőruhában egy balatoni strandon, az pedig már csak habatortán, ha a fotó nyilvánosságra is kerül.
Bizony, gondolom senki nem szeretné tudni, hogy valaki úgy fotózza, hogy éppen napozik, legyen az akár nő vagy férfi, de hát nyilván látunk erre is példákat. A vendég a stúdióban dr. Kator Zoltán ügyvéd, állandó jogi szakértőnk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Milyen megítélés alá esik egyáltalán? Szabad-e bárkit lefotózni, mondjuk egy strandon napozás közben?
Az eddigi szokásokkal ellentétben, idézőjelben rögtön a megoldással kezdeném, tehát ahhoz is hozzájárulás kell, hogy fotó készüljön, és egy másik hozzájárulás, hogy ezt a fotót milyen körben és hogyan használjuk fel. Tehát ezt exponálnám, hogy ez két külön dolog, és tulajdonképpen a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog az, amiről most beszélünk konkrétan, különösen ugye itt a képmás, és a jog ezt az egészet a személyiségjogvédelem oldaláról közelíti meg. Ez tehát azt jelenti, hogy a hozzájárulás szükséges, amint ezt az előbb elmondtam, illetve a felhasználáshoz is kell az engedély, tömegfelvétel, illetve nyilvános közéleti szereplőről készült felvétel esetén nincs szükség ehhez az érintetti hozzájáruláshoz.
De hogyha, itt, bocsánat, hogy beleszólok már most, tehát hogyha maradunk a strandon levő példánál, akkor is kell-e jóváhagyását kérnem az illetőnek, akit fotózok, aki mondjuk a cimborám, vagy unokatestvérem, vagy csak idegenek esetében érvényes ez a kérdés?
Igen, de szokás szerint hadd hívjam fel arra a figyelmet, hogy a hozzájárulás, a szerződés, az engedély, az nem sötét öltönyös, nemzeti szalaggal átkötött szerződési okmánycsere. Tehát magyarul úgynevezett ráutaló magatartással. Tehát, hogyha én mosolygok egy képen, mert mondjuk a műsorvezető engem lefényképez, az rögtön azt feltételezi, hogy én ehhez hozzájárultam. Ha vicsorgok, és tiltakozom, és a tenyeremet odamutatom, hogy na hagyjál engem békén, akkor ebben az esetben értelemszerűen nem járultam hozzá ennek a fotónak az elkészítéséhez. Tehát ugye ilyen jelenteket láttunk már tömegkommunikációban, stb. Tehát nem csak írásbeli, vagy akár kifejezett szóbeli hozzájárulásról beszélünk, hanem a magatartásunkkal, a testbeszédünkkel kifejezhetjük ezt a hozzájárulást.
És a következő lépés pedig éppen az, hogy ezzel a fényképpen mi történik. Tehát...
Az pedig a következő lépés, ugye nem nagyon szeretném ilyen forró nyári napon az alkotmányjogi megközelítéssel kezdeni, de kénytelen vagyok még két mondatot ezzel kapcsolatban mondani, hogy miért így áll ehhez a jog. Tehát ugye az embernek egy sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető joga, ez is, amiről beszélünk, és ezt mindenképpen tiszteletbe kell tartani, és a magán család életvédelme, az otthon, a jó hírnév, ez mind-mind ide kapcsolódhat, például attól függ, hogy hol készült ez a fotó, tehát igazából minket védenek ezek a szabályok, és a nagy kérdés az az, hogy ezeket a szabályokat például egy strandon, hogy lehet érvényesíteni a gyakorlatban.
Elképzelem azt a helyzetet, hogy ismerősi körben valaki fényképet készít rólunk, és a megkérdezésünk nélkül teszi fel azt a közösségi felületre. Azért ez eléggé gyakori, és konfliktusokat is szülhet baráti körben. Ez talán a legjobb a legelején tisztázni, még hogyha hozzájárulásunkat adjuk is ahhoz, hogy rólunk kép készüljön, de azt akkor fontos elmondani, hogy igen, de nem teheted föl sehová azt a képet.
Így van, illetve azt kellene elérni, mert a kérdés nagyon jó, én megfordítanám, ahhoz kell az engedély, hogy föltegyem. Tehát a gondolkodás módunkat kéne módosítani, tehát nem azt kéne mondanunk, ami egyébként ajánlott, hogy felneted, hanem azt kellene mondanunk, illetve akkor kellene megszólalnunk, amikor felkívánja tenni az ismerősünk, és nem kívánom a beszélgetésünket ebbe az irányba elvinni, különösen gyerekek esetében ez egy nagyon szenzitív történet, hiszen utána a gyerek, mikor felnő például, vagy növekszik, hiszen ez egy folyamat, akkor azért ez elég súlyos konfliktusokat eredményezhet. És a gyereknek is vannak személyiségjogai, ezt ne felejtsük el.
Arról nem is beszélve, hogy milyen célokra használhatják fel a gyermekképeket, de ez most megint egy másik kapu, amit
van,
nem nyitunk ki.
Van.
Ha maradunk a strand példájánál, mi van akkor, hogyha mondjuk reklám célokra készítenek képet messziről, mondjuk belefotóznak a tömegbe, és azzal a képpel reklámozzák az adott strandot?
Idézőjelben ez egy relatíve könnyű kérdés, hiszen ez aztán teljesen egyértelmű. Gazdasági célú, gyakorlatilag egy reklám, PR orientációjú fotóról beszélgetünk, ehhez mindenféleképpen szerződés, illetve írásbeli hozzájárulás szükséges. Gyerek esetén egy törvényes képviselő, szülő törvényes képviselőnek a hozzájárulása. Tehát ilyen szempontból a jog egyértelmű, és szomorúan azt kell, hogy mondjam, hogy ez az az eset, ami tényleg jogilag jól körülbástyázva egyszerűen kezelhető. Tehát ezzel nincs probléma. A probléma ott van, hogy amikor készítettek rólam egy fotót, belelúgtam a képbe idézőjelbe, vagy engem akartak bármiért lefotózni, csak ezt nem vallották be, és úgymond álcázták, teljesen mindegy, akkor mit csináljak? Akkor a jog hogy tud segíteni? Mert ugye ez már egy olyan eset, amikor rögtön azt kell, hogy foglalkozzak vele, ne foglalkozzak vele, hova menjek? Kinek szóljak? Tehát ugye itt már kezdődnek a problémák.
Na és hova menjek, kinek szóljak?
Ebben az esetben értelemszerűen, aki készítette, őt kell nagyon udvariasan megkérni, hogy törölje,
hát
és lehetőleg
tudom,
azonnal.
Hogy ki készítette.
Na most itt a reakciótól nagyon sok minden függ. Ugye én azt javaslom, hogy ha nem hajlandó rá, akkor lehetőség szerint a strandvezetőjéhez, gondnokához érdemes fordulni, hogy próbáljon ő is hatni rá, hiszen itt szabályzatok vannak, tehát azért itt egy jobb fajta szabályzat erre azért kitér, hogy a többi fürdőzőnek, strandolónak nem sérthetem a többi jogait, lásd dohányzás, hogy még egy másik témára utaljak. Tehát itt sok olyan dolog van, amit be kell tartani, hiszen együtt szórakozunk és töltjük a szabadidőnket. Na most, hogyha ez se segít, vagy nem hajlandó közreműködni a strandvezető, hát emberek vagyunk, nem lehet tudni a szituációt, akkor érdemes rendőrt hívni, de egy, azt mindenképpen ne felejtsük el, hogy a rendőr, ő a közhatalom, a büntető jog oldaláról közelít ilyen kérdéseket, nem tilthat meg például egy fényképkészítést. Egyet tehet, segít adatot felvenni, igazoltathatja azt, aki a fotót elkészítette, és ebben az esetben nekünk utána polgárjogi oldalról könnyebb lesz azokat a személyiségi jogsérelemhez kapcsolódó eljárásokat elindítani és a jogainkat érvényesíteni, amit ez a szituáció keletkeztet, illetve ahogy a jogainkat megsértették ebben az esetben.
Említette a gyerekek kérdéskörét, ugye ez egy érzékenyebb terület, jött is egy kérdés ezzel kapcsolatban a 0639666-os SMS számra. Az osztályfőnök a saját Facebook oldalán megoszthatja-e az osztályról készült fotókat, miközben van az osztálynak saját zárt csoportja, és oda nem teszik ki a képeket. Tehát van az saját zárt csoport, amit csak a szülők látnak, feltételezem, vagy azok a gyerekek, akiknek már van közösségi profilja, de ő nem oda teszi ki, hanem a saját nyilvános profiljára.
A válasz egyértelműen nem. Tehát a zárt csoportba, az osztály csoportjába igen, hiszen azért csatlakozott a szülő, adott esetben már egy nagyobb gyerek, ezt azért inkább kenjük el, hogy hány éves kortól hogyan, de a gyakorlatban azért ez jellemző, hogy ők abban a zárt csoportban ezeket az információkat, képeket, adatokat megosszák. Tehát itt ehhez kifejezett tiltás hiányában gyakorlatilag nincs mit hozzátenni, megtehetik. Ha nem tetszik, jelentkezzen le róla. Na most itt azért, mert én leegyszerűsítettem a problémát, mi van akkor, ha azon a képen olyan is van, aki kifejezetten megtiltotta, akkor oda se. Tehát ebben az esetben azért cizelláltan kell kezelni a helyzetet. Viszont a tanárosztályfőnök a saját profilján semmiféleképpen nem teheti ezt meg a saját döntése alapján, csak abban az esetben, hogyha erre kifejezett engedélyt kapott, zárójel, lehetőleg írásban.
Jött még egy kérdés, amire nagyon rövid választ szeretnék kérni. Ha engem buszvezetőként lefényképez egy utas, mert valami szabálytalanságot lát, akkor ezzel mi a helyzet, mert ezt felszokták használni bizonyítékként?
Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és röviden erre nem nagyon lehet válaszolni, hiszen itt jön az, hogy jogellenesen szerzett bizonyítékkal lehet bizonyítani, vagy sem, és itt a bírói gyakorlat is megoszlik. Egyre inkább abban az irányba megyünk, ami szerintem racionális, hogy bizony, ha szabálytalankodott valaki, és ezt valahogy bizonyítani kell, lásd, fedélzeti kamera, ugye ebben az esetben ezek a gyakorlat alapján felhasználhatóak, de nem perdöntőek. És ebben nagyon szívesen belemegyek egyszer egy műsor keretében, mert ez nagyon érdekes kérdés, csak érzékeltetni szerettem volna, hogy ez így nem. Nyilván nem itt nem a kérdés egyszerű. Arra irányult, hogy nem a sofőrt fényképezték, hanem magát a szabálytalankodó buszt adott esetben egy rendszámmal, ami azonosítható, és erre ez a válasz, amit mondtam. A sofőrre pedig az a válasz, hogy őt nem lehet lefotózni, bár azon ugye nem is látszik, hogyha szabályszeget, közlekedési szabályt, tehát véletlenül a kérdést így kellett érteni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy tisztáztuk a fényképezéssel kapcsolatos jogi kérdéseket. Dr. Kator Zoltán ügyvéd állandó jogi szakértőnk volt a vendég. Jövő héten szerdán újra találkozunk.
Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
A hangtár pedig ma egy olyan eszközről szól, amely évtizedekkel a rádiókorszak előtt széles tömegek számára tette lehetővé másként elérhetetlen előadók, dalok és zenedarabok meghallgatását.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Az öreg úr siet már elében, a gramofon recsegve szól.
A gramofon amellett, hogy gyönyörű hanggal szólal meg, visszarepít az időben. Nyerges Zsombor, a gramofonok doktora, a gramofonok jó barátja.
Szeretem magamat ebbe a korba beleélni, és ezért nem arra hajtok, hogy akkor minél több és több legyen, hanem amik a legjobban használhatók, azokat szeretném megtartani, ezekkel együtt élni, napi szinten használni.
De hogyan jutottunk el odáig, hogy a fülünknek oly kedves dallamok egy dobozból szólaljanak meg? Több mint 100 évvel ezelőtt szemfényvesztésnek hitték azt, amit ma természetesnek veszünk.
Visszarepít egy adott időbe, de a jelenbe is ugyanúgy gyönyörködtet. Ott lehet az ember egy ilyen csodás készülék előtt, és hallgathatja ezeket a rendkívül nagy művészi értéket képviselő zenéket.
A az Edison fonográfot hazánkban az 1890-es évek elején Budapesten a Rákóczi út és a Nagykörút sarkán álló üzlethelyiségben mutatták be. A legújabb világcsodát 20 krajcár belépődíj ellenében lehetett meghallgatni. Százával tódultak az emberek, hogy hallhassák, láthassák, ahogy akkoriban mondták, a fondorlatos csalást, amellyel emberi hangokat csalnak elő egy szerkezetből. A gramofont a későbbiekben beszélőgép megnevezéssel is illették.
A gramofonnak a hangzása az eléggé visszafogott, sokkal szűkebb frekvenciatartományba szólaltatja meg a zenét, az embernek a füle sokkal természetesebbnek érezheti.
Az 1900-as évek első évtizedeiben már megindult a valódi nagyüzemi lemezgyártás. A két világháború közötti időszakra a gramofon igazi tömegcikké nőtte ki magát. 1913-ban évente közel 1,5 millió eladott gramofonlemez, és közel 20 000 készülék eladás jelentette az üzletág nagyságát.
Szecessziós kivitel, most éppen fölhúzom a gépet, és mindjárt szólni is fog.
Nézem a párom a nemzeti nél, ott, ahol a hados megáll.
Az 1950-es évektől az elektronika gyors ütemi fejlődésnek indult. A hagyományos gramofonlemez korszerűtlenné vált, szerencsére nem mindenki szemében.
Egy időben elterjedtek voltak az ilyen nagyon miniatűrizált zsebgramofonok, ilyen picike ékszeres doboz méretű holmi, és akkor ezt kinyitjuk, kicsomagoljuk, és akkor összerakható belőle egy aprócska hordozható gramofon.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
10:30 után szűk 2 perccel, most rövid hírekkel folytatjuk. A mikrofonnál Szlotta Judit.
Ma éjfélig tart a 3. fokú hőségriasztás, amelyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós, helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik észak-nyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, este 21-29 fok valószínű. A híradást Fehérvári Petra készítette. Krónikával 11 órakor jelentkezünk.
Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Gécsek Tóth Enikő.
Sokan úgy gondolják, hogy az öltözködés csak a külsőségekről szól, pedig a ruháink nem csak azt mutatják meg, hogy kik vagyunk, hanem azt is, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Az öltözködés hatással van a hangulatunkra, a testtartásunkra, a kisugárzásunkra és az önbizalmunkra is. Nyáron előkerülnek a könnyebb, rövidebb fazonok, bár vannak, akik talpig felöltözve járkálnak, mások többet mutatnak a kelleténél. Vajon mi állhat a ruhaválasztás hátterében? Mitől függ, hogy valaki el tudja elfogadni a saját testét, és hogyan csökkenthetjük a szorongásunkat például a strandon. Önelfogadásról, önbizalomról és önszeretetről is beszélgetünk hamarosan. Először egy példán keresztül. 5 évesen kezdődött nála a festék hiánnyal járó bőrelváltozás, és 23 évébe telt, mire elfogadta mindezt. Széles Adrián modell, magyar vitiligó nagykövet mesélt az idáig vezető útról López Brigittának.
Én nem szerettem szoknyát hordani, amikor tini lány voltam, nem szerettem smink nélkül kilépni az ajtóra, amikor tini lány voltam. Garbót hordtam, hosszújú felsőt hordtam, hosszabb nadrágot hordtam. Aztán, amikor ez a komfortzóna tágítás így bejött ötletnek, hogy mi lenne, ha olyan helyzetekbe kényszeríteném bele magam, amit eleve is utálok, hát hogyha ezzel áttörést tudok elérni a saját magam szeretetét illetően. Olyan jól sikerült, hogy ilyen pontok voltak benne például, hogy kimentem a strandra fürdőruhában. Ez előtte mondjuk nagyon feszélyezett, de aztán utána elkezdtem nézegetni magamat, hogy hogyan érzem magam kint a strandon, ahol egyébként bárki láthatja a foltjaimat. Aztán egy idő után megszoktam, komfortossá vált ez a helyzet, vagy elkezdtem például rövid nadrágot hordani, elkezdtem szoknyát hordani, kimerészkedtem smink nélkül, és lépésről lépésre valójában elkezdtem megszeretni ezeket a helyzeteket, és ezáltal elkezdtem megszeretni a foltjaimat is, és innen alakult igazából az elfogadás a vitiligó felé.
De azért mondjuk el azt, hogy nagyon sokféle pszichológiai jellegű segítséget is kért ehhez.
Nyilván igen, nem abban hiszek, hogy a vitiligót kívülről valamilyen kence, vagy terápia, vagy kezelés által kell kezelnünk, hanem ezzel párhuzamosan a lelkünket is. Vannak különböző technikák, amivel bárki tud élni, akár pszichodráma csoport, pszichoterápia, bármilyen segítő csoportok, ahol igazából megtalálhatja a belső békéjét, ami a foltokhoz fűződik, és hogyha az ember belekezd egy ilyen munkába, szerintem az eredményezi magának a vitiligónak az elfogadását.
Ugye hajlamosak vagyunk arra, hogyha bármilyen kis bőrhiba van a testünkön, vagy bármi olyan dolog, amit nem szeretnénk, hogy ott legyen, akkor próbáljuk ezt eltakarni, akár mondjuk ruhával. Kicsit szégyenkezhetünk is emiatt, akár szorongás is kialakulhat. Mit gondol önben, maradt bármi ilyen jellegű belső konfliktus vagy szorongás?
Nem, a bőrömet illetően egyáltalán nem. Ha maga az elfogadás egyébként megtörtént, akkor utána maga a foltok azok nincsenek benne a mindennapjainkban, nem foglalkozunk vele többet.
Ugye 10 évvel ezelőtt indított egy kampányt, amelyben azt szerette volna hangsúlyozni, hogy az emberek kicsit megismerjék jobban ezt a betegséget, hogy mivel jár együtt. Mit gondol, mennyire sikerült ezt önnek teljesítenie? Hogyan változott a társadalom megítélése a vitiligósokkal kapcsolatban?
Szerintem ez egy nagyon kemény meló volt. Az elmúlt 10 év az megmutatta, hogy a társadalom igenis képes reflektálni arra, amit eléjük tárunk, mint újdonság. Az információkat nagyon jól sikerült átadnunk. És az, hogy most már a reklámfelületeken, a social media felületeken teljesen normális, hogy egy vitiligós fölvesz egy ruhát és azt reklámozza, vagy mondjuk egy sminkterméket reklámoz, de szerintem óriási siker, és azt mutatja, hogy mindez a munka megérte.
López Brigitta interjúját hallhatták az elmúlt percekben, a stúdióban pedig köszöntöm dr. Béres Eszter integrál coachot. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Hideg Brigittát, aki szín és stílus tanácsadó. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És tudni kell, hogy Brigitta nagyon-nagyon sok textilt mindenféle színben ide kitett az asztalra, illetve ilyen kis kártyákat is, amelyekre különböző évszakok vannak írva, illetve azok kombinációi ősz-tél, tavasz-ősz, nyár-tavasz, na de majd erről is fogunk beszélgetni, a ruhaválasztás szempontjából nagyon nem mindegy. De kezdjük is azzal, hogy nyilván nyáron ez fokozottabban előjöhet, mint probléma, az önelfogadás, vagy annak a hiánya. hogy mitől függ az, hogy valaki tényleg miniszoknyába, akár nem a legmodelltípusabb lábakkal kiáll az utcára, maga biztosan kihúzza magát, más pedig úgy, hogy tökéletes alakja van, még úgy is elfedi magát tetőtől talpig.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon női téma, amiről most beszélgetünk, és köszönöm szépen a meghívást. Azzal kezdeném, talán picikét megnyugtatnám a hallgatókat, hogy ez a fajta belső kritikus hangunk, hogy vajon én most jó vagyok-e, vagy így, vagy nem, ez mindenkiben benne van, és ott van. Ennek ugyanis az az oka, hogy az agyunknak van egy nagyon jó túlja, egy eszköze, ő mindentől megpróbál minket megvédeni, és figyelmeztetni bennünket mindenféle olyan dologra, ami adott esetben veszélyes lehet. És ezt a mai napig itt hordozzuk és visszük magunkkal. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az a fajta érzés, hogy én elég vagyok-e és jó vagyok-e, ez egy teljesen normális belső hangja az embernek. Nincsen ezzel semmi gond. Az a kérdés, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni. És hogy erre vannak különböző eszközök vagy eszközeink, ahol tudjuk ezt finom hangolni, és szerintem ez az, amit adott esetben jó, hogyha az ember tudatosít magába, és egy picikét elkezd ezzel foglalkozni, jobban ránézni, megállni akkor, amikor egy-egy ilyen érzés jön az emberben.
Tehát ön azt mondja, hogy a legmagabiztosabbnak tűnő hölgy vagy úr sem teljesen biztos magában.
Én vallom azt, hogy igen, nagyon sok szupermodellről derül ki, hogy valójában ugyanolyan nehézsége van saját magával, vagy ugyanúgy van egy negatív self-talk önmagával, mint egy teljesen halandó nőnek és halandó embernek. Úgyhogy szerintem abszolút igen, a kérdés az valóban az, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, és hogy erre milyen eszközök vannak, és erről beszélgessünk, igen.
Maga a stílus és a ruhaválasztás az mondjuk eltolhat-e minket egy olyan irányba, tudattalanul, hogy nem vagyunk biztosak önmagunkban, és nem szeretjük azt, ami visszanéz ránk, vagy aki visszanéz ránk a tükörből. Tehát, hogyha mondjuk valaki éveken keresztül nem találja meg a saját stílusát, és nem olyan ruhákat, nem olyan színeket választ, amelyek valóban hozzáillenek, akkor hozhat-e ez magával pont egy ilyen érzést, hogy akkor engem inkább ne is fényképezzetek, inkább bele se nézek a tükörbe, vagy teljesen bebugyolálva jelenek meg bárhol is.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, abszolút, ez így igaz. Nem ismerjük a testalkatunkat, nem ismerjük a bőrtónusunkat, és általában ugyanazt a sémát követjük, tehát mindig megvesszük azt a skinny farmát, vagy azt, amit úgy általában minden nap hordunk, és egy picit így a komfortzónában maradunk, pedig ezért ez is egy nagyon jó szakma, hogy egy picit kinyíljunk, megismerjük a testalkatunkat, mert minden testalkat nagyon jól öltöztethető, és önbizalom növelő, amikor meglátjuk, hogy is tényleg általában mindig ez van minden színtanácsadás végén, hogy így a nők benézek a tükörbe, és szép vagyok, és van derekam, karcsú vagyok, tehát, hogy eldugjuk magunkat ilyen mindenféle zsákruhákba, de annyi minden lehetőség van egyébként arra, hogy ezt egy picit fejlesszük, de nyilván ez egy önismereti útnak egy része.
Mert hogy addig már el kell jutni, hogy valaki mondjuk stílus tanácsadást kérjen, nem?
Hát igen, tehát hogy nekem nagyon sok vendégem van, aki tehát például műtétek után felépülés, vagy mondjuk esetleg bántalmazó kapcsolatból, tehát hogy nagyon sok rétű a munkám, és tényleg van, hogy sokszor nagyon mélyről indulunk. És van, aki a külsejével kezdi, és van, aki pszichológushoz jár, vagy kineziológushoz, és ha elindulunk egy ilyen úton, akkor a vége tényleg eljön oda, hogy stílus tanácsadásra is eljönnek.
Eszter, kívülről befelé is lehet haladni az önszeretet útján? A testelfogadás útján?
Nagyon jó kérdés, ugyanis szerintem nagyon meghatározó tud lenni az, hogy milyen emberekkel vesztük magunkat körbe. Tehát, mint ahogy tudjuk, az egész önreflexiónak az egyik nagyon fontos része az, hogy milyen visszajelzéseket kapunk a külvilágból. És itt szerintem különösen nőként nagyon-nagyon fontos lehet az, hogy van egy olyan megtartó, szerető környezet körülöttünk, ez lehet akár családbarát, terápiás környezet, jógázó, bárki, ahol igenis önmagam tudok lenni, és meg tudom élni azt, aki valójában vagyok. Tehát a kérdésére a válasz, működik. Persze, nagyon-nagyon fontos, hogy kívülről befelé, és itt szerintem mindenképp meg kell említenünk egy nagyon fontos elemet, az pedig a social media. Hogyha test önképről, önszeretetről beszélgetünk, egyszerűen szerintem nem tudunk elmenni amellett, hogy mekkora hatással van ránk a social media, mi az, amit ott látunk, az, hogy mi az, amilyenben valóban való is igaz. Ugye nagyon sokan hajlamosak vagyunk, ugyanúgy akár én is, igaznak hinni azt, amit látok, és nagyon sokszor derül ki ugye az, hogy azért nem úgy van, amit a social médiában látunk, mint ami nem a valóságot tükrözi.
Tehát ne az legyen a viszonyítási pont, pontosan, amit ott látunk. Igen. Említette a környezet szerepét és fontosságát, és kérdés az, hogy mondjuk hogyan tudunk segíteni egymáson, tehát olyan ritka, hogy megdicsérjük a másikat, hogy mondjuk milyen csinos vagy ma, nem? Tehát, hogy valahogy ezt is bele kellene építeni a kultúránkba, akár nemek, ugyanaz a nemen belül is, tehát a nőt is dicsérje meg nyugodtan. És a férfiak szerintem nem is feltétlen mernek dicsérni, hiszen akkor azt gondolják, hogy félreértjük.
Bókokat se tudjuk fogadni.
Nem tudjuk fogadni a bókokat, hát ez meg a másik. Mindenki szabadkozik, nem? Hogyha valakit megdicsérünk. Jaj, hát igen, de hogy most ez így áll, az meg úgy áll. És én is szoktam a környezetemnek mondani, hogy most megdicsértelek. Fogadd el, húzd ki magad, és mondd, hogy köszönöm.
Emelt fővel,
igen. Oké, tehát hogyha rátérünk arra, hogy az öltözködés miben tud segíteni, akkor milyen alapjai vannak mondjuk egy ilyen szín és stílus tanácsadóknak miken szokott végigmenni, hogyha valaki segítséget kér?
Hát nálam úgy zajlik, hogy én egy ilyen teljes körű szolgáltatást szoktam nyújtani, tehát van egy úgymond alapja, tehát egy elméleti rész, hogy megértsük a színeknek a mienségét, hogy ez meleg, ez hideg, ez lágy, ez élénk, ez világos. Utána ugye ez a rengeteg szép színkendővel megállapítom ugye a színtípust, és ez abban segít, hogy tudjunk egy olyan gardrobot fölépíteni, ami nagyon jól működik, nagyon jól kombinálható, ne vásároljunk sokat, és van, aki ugye kapszula gardrobot kér, de van, aki nagyon színeset, majd ugye jön a testalkatelemzés, ugye 5 testalkat típussal dolgozom, és utána a testalkatípushoz öltöztetem föl azt a vendéget, hölgyet, aki jön, és akkor tényleg meglepetések szoktak.
Mert akkor derül ki, hogy teljesen más fazonokat választanak, mint abszolút, amilyet kellene valójában. Tud erre példát mondani, meg egyáltalán, hogy milyen testalkatípusokat lehet megkülönböztetni?
Igen, van az alma testalkat, a homokóra, a fordított háromszög, akkor az vál egy kicsit szélesebb, a csípő keskenyebb, illetve a testalkat, és minden testalkat nagyon jól öltöztethető, és ezt valahogy nem jut el az emberekhez, mert eljönnek hozzám, biztos ezt én nem próbálom fel, biztos, hogy nem lesz jó, mondom, azért jöttök hozzám, hogy megpróbáljátok, és mindig nyitottságot kérek, és a végén egy smink tanácsadással zárom, mert a sminkekből is nagyon sokat vásárolunk, és kidobunk, de elég 5 termék, amit tényleg jól áll, legyen ez egy BB krém, egy jó rúzs, vagy egy jó pirosító, és akkor így megvan a teljes kör.
Milyen hibákat szoktak elkövetni? Ugye mindenkinek van olyan, ami mondjuk nagyobb, mint kellene, vagy legalábbis azt gondolja, akár csípő, akár fenék, akár mell, van, aki meg pont azt gondolja, hogy kisebb, mint kellene, és akkor ugyanezekről elmondhatunk ugyanez is. Tehát inkább azt szokták hangsúlyozni, ami nagyobb, vagy ami kisebb, tehát milyen olyan apró hibák vannak, amelyeket elkövetünk?
Hát általában mindig zsákruhákat vásárolunk, tehát így próbáljuk így elrejteni a derekunkat és minden nőies sziluettet, pedig ezt nem kellene. Tehát egy zsákruhától sokkal teltebbnek tűnünk, mint mondjuk ha fölteszünk egy övet, vagy egy karcsúsított kabátot, vagy blézert, vagy egy jó ingruhát, tehát hogy... és a social media is ugye elég durván beleszól ebben, hogy érezzük magunkat a bőrünkben.
Most egy új megvilágításba szeretném helyezni ezt a témakört. Pintér Eszter művészet terapeuta segítségével, aki telefonon kapcsolódik hozzánk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Egy Carl Gustav Jung idézetet találtam, amelyen ön is teljesen egyetért, egy cikk szerint. aki kifelé néz, álmodik, aki befelé néz, felébred. Nem tudom, hogy önnek ez a hitvallása akár az önelfogadással kapcsolatban.
Igen, tehát mindenképpen ezt gondolnám. Ugye ha a művészetterápiáról beszélünk, és úgy jelen esetemben ugye a képzőművészetterápiáról van szó, hiszen létezik tánc, zene vagy meseterápia, ugye ez egy nonverbális terápiás eszköz, tehát kifejezési mód. Tehát nagyon fontos, hogy egy belső világot jelenítünk meg, tulajdonképpen a papíron képzőművészet eszközeit használja fel gyakorlatilag a művészetterápia egy saját élmény alapú hatásmechanizmussal.
És a tapasztalatai szerint a művészetterápia segíthet-e abban, hogy valaki teljesen máshogy viszonyuljon saját magához, jobban elfogadja a saját testét?
Mindenképpen, tehát ez nagyon fontos leszögezni magáról a terápiáról, ezért szeretném elmondani, hogy nagyon fontos, sokan megkérdezik tőlem az elején, hogy ugye nem kell hozzá rajztudás, nem kell hozzá tudni rajzolni. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem egy esztétikai alkotásnak a létrehozása a cél, hanem hogy mindeközben felszínre hozzon olyan érzéseket, ami a feldolgozásban is segít, amit esetleg szóban nehezen tudnánk megfogalmazni. És ez került gyakorlatilag ez is szembesül a klient vagy az ellátott a papíron lévő alkotással.
Hogyha néhány konkrét példát tudna mondani, az segítene, tehát milyen belső folyamatok vagy elakadások vezethetnek oda, hogy valaki nem tudja saját magát elfogadni külsőleg?
Hát ugye a mai világ azért nagyon arról szól, az egész társadalomban olyan kép van, hogy nagyon ugye a reklámok, az egész divatvilág ugye azt mutatja, hogy egy ilyen irreális testképet sugároznak ezek a felületek, és aztán reggel ugye belenézünk a tükörbe, és sajnos nem ezt látjuk. És ez azért nagyon nagy önbizalom hiánnyal jár, nagyon sok az önértékelési probléma, és mindenképpen a művészetterápia abban segít, hogy egyfajta önreflexiót vetítünk a papírra. Tehát nagyon sokat segítséget nyújtat az egyén számára, hogy megértse, elfogadja, és egy nagyon fontos momentum ebben, hogy megszeresse a saját testét. Ugye ezek a problémák azért van enyhe eset, de azért a mai világban tudjuk, hogy azért nagyon súlyos mentális betegségekhez, tehát az evészavarokhoz vezetnek ezek a torzult képek, és ugye az meg már mentális betegségnek számít a mai világban.
Pintér Eszter művészetterapeutának nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakozott hozzánk, és egy SMS-t olvasnék fel, ami kapcsolódik ehhez a témához. Meg kell tanítani a gyerekeinknek, hogy legyen bizalmuk, na nem a rossz értelemben, mert bizonyos helyzetekben igenis sok van, hanem hogy fogadja el magát külsőleg, hogy legyen egy stílusa, tudjon alkalomhoz illően öltözni és viselkedni, ne bántsanak másokat a külső adottságaik miatt, hogy tanulják meg, hogy az élet tele van versenyhelyzetekkel és kísértésekkel, de ha műveltek, ha bíznak magukban, a képességeikben, az ad egy magabiztosságot. Szeressenek és szeretve legyenek, ha nem tudnak segíteni, ne ártsanak. És ezen a ponton fordulnék dr. Béres Eszter integrál coachhoz, hogy mi az a határvonal, ami már problémás, önelfogadás, vagy annak a hiánya tekintetében. Tehát mi az a pont, amikor már olyan súlyos mértékű az, hogy hát nem veszem fel ezt, mert nagyon, nagyon nem nézek ki jól, vagy egyáltalán semmilyen helyzetben nem tudom elfogadni magamat. Tehát mi az, amikor már tényleg segítséget kell kérni?
Teljesen jogos a kérdés, és valahogy azt érzem ki, hogy ne várjuk meg ezt a pontot. Nagyon-nagyon sok olyan pici apró jel van már. Nagyon élveztem, ahogy felolvasta ezt a üzenetet, nagyon megérintett és megszólított. Rengeteg olyan pici apró mikrójel van, amiben már érezhetjük azt, hogy valami gond van. Tehát ne várjuk meg azt, amikor már elzárkózunk emberektől, amikor már nem megyünk el egy eseményre, amikor már nem megyünk el egy születésnapra, vagy egy bármilyen családi eseményre például, vagy például nyáron már ott tartunk, hogy igen, nem veszem le a ruhámat, és nem leszek fürdőruhában. Azért ezek már olyan súlyos pontok, amit talán nem kellene megvárni, és szerintem mindannyiunkban ott vannak azok a kérdések és azok a belső hangok, amivel ugye indítottuk a beszélgetést, amire nagyon-nagyon fontos lenne odafigyelni, hogy hogyan beszélünk saját magunkkal. Ez szerintem az alfa és az omega nagyon-nagyon sok dolognak, hogy erre odafigyeljünk és elcsípjük magunkat azokban a helyzetekben, amikor már ez elkezdődik a fejünkben.
Mert hogy az első lépés ezek szerint, hogy magunkat mennyire tudjuk szeretni és elfogadni, és utána tudjuk elvárni másoktól is ugyanezt a reakciót, de amíg mi ezt nem tesszük meg magunk irányába, addig ez nagyon nehéz fordítva.
Abszolút így van, abszolút ez lenne az alfája és az alap, az az alapja az egész önszereteti folyamatunknak, hogy mi hogyan vagyunk önmagunkkal, és ezután fogunk tudni alapvetően kifelé menni és kifelé nyitni. Említette, hogy mások általi szeretet és elvárás. Nagyon óvatos vagyok az elvárás szóval. Nagyon nehéz, hiszen ha nem tudunk befogadni sem szeretetet, akkor onnantól kezdve az nagyon nehéz tud lenni.
Egy másik hallgató azt írja, hogy szép voltam és csinos, hozzászoktam, hogy udvarolnak. Most arra megváltozott a helyzet, 72 éves vagyok, már van pocak is, de felveszem a színeset, a mintás keresztnacit, de rosszul viselem a kertésznacit, de rosszul viselem a változást. És milyen jó, hogyha mondjuk 50-60-70 év fölött is színt választanak, színeset választanak az emberek, de azért ezt ritkábban látja, nem, Brigitta?
Nem feltétlen, mert például volt sok olyan vendégem is, aki nyugdíjba ment, betöltötte 65-öt, és ő azt mondta, hogy én most utazni fogok, és színesen szeretnék öltözködni. Tehát a 16 éves kortól a nyugdíjas korig minden korosztály megfordul nálam, és örülök, ha valaki tényleg elindul a színek útján, és aki egyszer tényleg rááll erre az útra, tényleg annyira máshogy néz a ruhákra, és annyira máshogy néz önmagára egyébként.
Hát persze, hiszen ha megtaláljuk azt a szint, ami jól áll, akkor egészen más látunk a tükörben.
Abszolút,
is.
Abszolút.
Mit néz az elején? Mondjuk fogalmam nincs, hogyha én magamra nézek, hogy milyen színtípusba tartozom, de ha jól látom, ez nem is annyira egyszerű, hiszen nagyon sok kombináció van, hogyha most ezeket a kártyákat megnézem.
Igen, ez pont.
Rányúltam?
Igen.
Ez az én színvilágom?
Igen.
Ősz-nyár?
Igen.
És mi alapján mondja ezt?
Hát a teljes biztos alap az úgy néz neki, hogy az összes színt fölteszem.
Tehát én színkendőket?
A színkendőket, tehát a haj le van takarva, smink nélkül történik, és egy ilyen kis fehér lepedőt teszek ugye ide az arc elé, és akkor abba teszem a kendőket. És az összes színen végig megyünk színskálánként. Zöldek, kékek, mert minden szín mindenkinek jól áll, tehát nincs olyan, hogy nekem nem áll jól a sárga, vagy nekem nem áll jól a fehér. Mindenkinek minden szín jól áll, csak meg kell találni az árnyalatát. És ennek ez a folyamata.
Tehát ez nem egyszerű.
És a bőrtónuson múlik. A bőrtónus. Mm-hmm. Tehát mondják azt, hogy bőrtónus, szemszín, hajszín, de a bőrtónus az igazi.
Az, ami tehát mindent visz. Na, de a bőrtónus megváltozik. Nyáron egy kicsit barnább, télen kevésbé.
Változhat, de mondjuk egy ilyen világos színtípus, például egy világos nyár, tehát nem lesz egy ilyen sötétbőr tónus nyár végén hát, sem, biztos, mert sajnos, igen, tehát, hogy lebarnulunk, de nem, tehát az is számít, hogy körülbelül, mit tudom én, egy-két árnyalatot tudunk, vagy akár nagyon-nagyon barnává tudunk változni, tehát ez is nem befolyás, a szolárium befolyásolja, mert az sárgítja a bőrt.
Egy férfi hallgatónk írt, aminek nagyon örülök. Van, aki a divat után megy, én szeretem, ha magamnak megfelelek minden tekintetben. Tökéletes zárszó.
Nagyon,
nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és adtak segítséget abban, hogy hogyan is fogadjuk el a saját testünket. Dr. Béres Eszter integrál coach volt a vendég, és Hideg Brigitta szín- és stílus tanácsadó. Köszönöm szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Kedves hallgatóink, a mai délelőtt stábja elköszön, de holnap is várjuk Önöket 9 órától. Szó lesz egy új kezdeményezésről, a Jótékony Hétről is, amely vásárlók, vállalkozások és civil szervezetek összefogása, amelyben a vásárlók eldönthetik, hogy melyik civil szervezet kapjon pénzügyi támogatást. Érdemes lesz tehát holnap is velünk tartani. A mai műsort Papnánási Gabriella, Bartak Bernadett és López Brigitta szerkesztette. A gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Bényi Csaba volt. Műsorunkat még 60 napig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. Rádiózzanak tovább, mert a hírek után a Hely című műsorunk következik. A Corvinus Egyetem Gellért kampuszának a kertjébe látogatunk. Legyen szép napjuk, Gécsek Tóth Enikőt hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak.